Sziasztok, kedves hallgatók, ez itt a Hack és Lángos soron következő VIP adása, hogy pontosan melyik, azt nem tudom, majd antenna bevágja valami robothanggal. Én Szenga vagyok, és itt van velem a stúdióban Ninja. Hello, Ninja.
Hello.
Itt van velem Béla.
Sziasztok, Béla vagyok.
Illetve van egy vendégünk is, nem meglepő módon, Kincses Zoli, aki az egyik hazai magyar banknak a Chief Information Security Officer-e, azaz az információ biztonsági vezetője. Hogy ez mit is jelent, erről fogunk, illetve más témákról is beszélgetni. Szia Zoli, Isten hozott a műsorban.
Sziasztok.
Kezdjük kicsit azzal, mielőtt még rá kanyarodunk a mostani szerepkörödre, munkádra, illetve hogy önmagában így a bankbiztonsági kérdésekre. Arra kérlek, hogy mesélj nekünk kicsit magadról, honnan jöttél, mi az, ami a bankos karriered előtt érdemes megemlíteni, mik ezek a nagyon mérföldkövek?
Hogyha visszavezetem így a szakmai vonalat, hogy honnan indult az egész, akkor ez még Nagyváradon volt, amikor az osztályfőnököm egy ZX81-et behozott az osztályba, és megmutatta, hogy hát mi mindenre is jó, például matrixorzásra, hogy lehet használni a számítógépet. És hát ott úgy valamit már éreztem ebből, hogy ez miért jó ez a szakma, de még lövésem nem volt hozzá. Majd aztán felvételiztem az ELTE informatika tanárszakára, pontosabban akkor még számítástechnika tanárszak volt, és hát ott már lehetett fertőződni az információbiztonsággal, tehát nem tudom kinek mit mond az, hogy 25-ös portra telni, és hamis feladóval levelet küldeni.
Mai napig.
Hát már vannak szofisztikáltabb megoldások, és akkor az első lépéseket egy Vax VMS-en, a Ludens ELTE-hun kezdtük el, és nem tudom én, Dán szerverről FTP-ztünk Metallica szövegeket, és hú, hát kinyílt a világ. Úgyhogy az információ biztonság az elég korán így megjelent. Merem azt mondani, hogy sok tanár előtt jártunk, hogy hallgatóként elkezdtünk ezzel foglalkozni, és aztán valahogy adta magát, hogy ebbe a security világba, hát a biometria, a chipkártya, a kriptográfia, ezek így mind bejöttek, és akkor én elkezdtem egy doktori képzést, amit én szerencsésen elvégeztem, az ELTE nem így gondolja, tehát a dolgozat az elérhető a neten, bírálatra nem adták ki, de már kinőttem. Tehát már túl vagyok rajta, úgy érzem, a pszichológusom is azt mondta. És hát ezután kezdődött úgy a pályafutás, hogy zsíróbankkártyához kerültem, az egy nagyon jó tanuló időszak volt, ISO 9001-et bevezetni, egy eléggé önjáró és mindenki a maga ura informatikusokkal ellátott cégbe, hát az jó, mai napig is szívesen gondolok vissza azokra az időkre, akkor nem úgy éreztem, hogy majd szívesen fogok visszagondolni rá, de örülök neki.
És aztán ezt a zsírót, ezt kicsit fejtsük ki, mert szerintem a hallgatóink, akik kevésbé járatosak, már a banki ügyintézés kapcsán már találkozhattak ezzel a szóval. Miről szól pontosan ez?
Ugye ez akkor egy bankkártya elszámoló központként működött. Az idősebb generáció talán emlékszik még a Postabank balhéra, amit szerencsésen gyakorlatilag hát az ottani informatikusok és szerverek hát megfelelő szintű működtetésével is sikerült hozzájárulni, hogy nem lett nagyobb balhé. Ugye, ha teljesen összeomlott volna a rendszer, de hát ez történelmről lehet egy külön műsort majd szervezni. Gyakorlatilag a kártyaelszámoló volt, mert sajnos Magyarországon nincs egy kártyaelszámoló központ, tehát a zsíróból egy van, a bankközi, viszont a kártyás világ ez másképp alakult. Erről is lehetne egy külön műsort, hogy miért így, és kinek köszönhető, de gyakorlatilag hát többen is végeztek kártyatranzakció elszámolást Magyarország, és a zsíróbankkártya volt az egyik, ezt ma már SIA Internationalnek, vagy hogy nevezik, egy olasz cég lett, tehát olaszok vásárolták meg. Úgyhogy hát ott, mondom, ilyen ISO 9001 bevezetés kapcsán lehetett egy nagyon érdekes világgal találkozni. Kevesen látják úgymond, hogy mi történik egy kártya ATM-be tolása, vagy egy kártya fizetés használat után, tehát hogy ott milyen protokollok vannak, milyen routing, mi történik a PIN kódommal, amikor beütöm az ATM-nek. Tehát ez egy nagyon-nagyon érdekes világ így a gépházból. Aztán onnan engem elcsábítottak a Search labba, már régóta Hornák Zoli és csapatával így kerülgettük egymást az egyetemi doktori képzés alatt is, és aztán ő elkezdett Nokia melókon dolgozni, az is egy gyönyörű korszak volt az életemben, tehát amikor SMS-sel fagyasztasz egy kommunikátort, és látod a finnek arcát, akkor az úgy érted a szakma borsát, savát, lényegét, hogy ez miért jó. És hát akkor még ilyen Hacktivity nagyon kezdeti lépésekben indult Magyarországon, de Hollandiában 4 évente megrendeznek egy hackerfesztivált, tehát ott már előadóként voltunk kint többször is, egyedül is, a laborral is. Hát ez ilyen igaz se volt. Tehát, hogy ma már nem venném fel a versenyt a fiatalokkal, de ez így helyes, mindig jobbak jöjjenek, mint amilyenek az öregek voltak. Úgyhogy a Search labos világból mentem át a Stakiba, a cert.hu csapathoz. Merem azt mondani, hogy hát segítettük a kormányzati CERT létrejöttét is, és hát a Stakis időszak az egybeesik ezzel a doktori értekezés el nem fogadásával, amikor én bedobtam a durcást, és kimentem Münchenbe a Siemenshez dolgozni. Aztán...
Bocsánat, a kicsit ennél a CERT-nél álljunk meg okay. Egy pillanatra, ez engem nagyon megfogott, hogy ha jól tudom, ez a CERT.hu, ez ugye internet szolgáltatóknak segített, vagy
az internet szolgáltatók tanácsának volt a CERT-je, mert hogy az IST.hu ott rájött, hogy hát szükség lesz olyasmire, hogy legyen egy ilyen Computer Emergency Response Team, és akkor létrehozta a CERT.hu-t. Ugye ez egy nemzetközi rendszernek, szervezetnek, tagságnak a hazai lába volt, majd a Hungárnet, ugye a magyar akadémiai szférának tulajdonképpen a hálózati, hát hogy mondjam, hálózat biztosítója, nem tudom pontosan, hogy határozzam meg őket, mert elég komoly hatalmi harcok mentek annak idején körül. Szóval, hogy ők is létrehozták a Hungárnet CERT-et, már pontosan nem tudom, bocsánat, hogy mi volt a nevük, ez a 2 CERT volt, és egyszer csak megjelent a kormányzat, ráébredt arra, hogy hoppá, hát itt nekünk teendőnk van, és akkor ők létrehozták a Puskás Tivadar alapítványon keresztül a magyarországi hivatalos kormányzati CERT-et, most GovCERT-nek,
vagy hogy ez hívják? A GovCERT lett végül.
GovCERT, igen, igen.
Akkor még az a Nemzeti Hálózat Biztonsági Központ, hát, valami.
Nevezgetik ezt, hát én egy idő óta elengedtem azt, igen, hogy megjegyezzem.
Onnan indult, de hogy akkor ti tulajdonképpen, te ott ő mint incidenskezelő dolgoztál, vagy mint vezető, vagy hogy kell ezt elképzelni a munkát?
Hogyha most bárki fölmegy a CERT.hu-ra, akkor lát rengeteg tanulmányt, rengeteg leírást, Brüsneljer cikket fordítottunk, tehát tényleg lelkesen toltuk. Hát a rendes IT is ugye az papucsban jár, és csak internet legyen, sávszél, a többi nem érdekel, és tehát hogy tényleg lelkesedve is végeztük ezeket a munkákat, és emellett hát a Staki ugye ez egy kutatóintézet, tehát ott mindig próbáltunk olyan nemzetközi együttműködésben részt venni, hazai pályázatokon indulni, amivel úgymond hittünk benne, hogy segítjük a világot, hogy jobbá váljon. Mindenféle olyan, merem azt mondani, hogy tananyagot, tankönyvet, tehát akár több száz oldalas anyagot is, több szakértővel persze együtt állítottunk össze, amiről azt hittük, hogy na hát, hogyha ezt így közkincsét tesszük, akkor jobb lesz a világ. Hát ugye mindenki ráklikkel, elolvassa, és holnaptól secure módon
hát ez így
dolgozik.
Szokott működni.
Persze. Tehát amikor Freud Robert tanár úr a nyilvános kulcsú titkosírást elmagyarázta 1,5 órában az algebra előadáson, akkor mondtam, hogy szuper, hát ezt akkor az egész világ tudja.
Ugye, megvan oldva.
Persze, tehát, hogy és azóta is a nem értem és a nem hiszem között kell lavírozni, attól függően, hogy biznisznek magyarázod el, IT-snak, vagy nem tudom, éppen érdeklődő laikusnak. De igen, mert tehát ugye nem hiszed, hát mitől biztonságos a digitális aláírás. Elkezded neki magyarázni, és akkor kis Fermát ételig nem jutsz el, amikor eldobja az égszíjat, és azt mondja, bocs, de ezt nem értem. És itt van a kettő között egy olyan áthidalhatatlan gap, amit nagyon érdekes igazságügyi szakértőként bíróságon átélni, amikor egy internetet nem használó bírónőnek próbálod elmagyarázni az IP cím lényegét, és érzed, hogy minden egyes mondatoddal generálsz 3 olyan kérdést, amihez neki 5 évet kéne tanulni, hogy megértse, és már 2,5 órája ott vagy a bíróságon, és még nem jutottatok túl azon, hogy az IP cím az micsoda, és akkor autórendszámtáblákkal és mindennel próbálod elbábozni.
És már rajzolsz méhecskék, meg minden van.
Igen, de tulajdonképpen azt érzed, hogy hogy ez egy kicsit olyan, mint bocs, tehát amikor a zsidó megy a rabbihoz, hogy nem értem a tórát, és akkor azt mondja a rabbi, hogy gyere, elmagyarázom. Ezt elmagyarázni én is tudom, de nem értem. És egy kicsit itt is ezt érezhetted, hogy már annyiszor elmagyaráztam, de még mindig nem érti, hogy úristen, mi lesz ebből, és közben úgy egyébként mellékesen egy több éve húzódó pedofil ügyben kéne valamerre jutni informatikai vonalon, és egy ember élete a tét, hogy most mi történik
vagy
vele.
Igen, vagy nem, igen.
Igen, és akkor te IP címeket magyarázol a bírónőnek, aki nem használ e-mailt se. Szóval érdekes, az is egy érdekes világ, arról is lehetne külön műsort az igazságügyi szakértőkről.
Ha külön műsort nem is, de azért kicsit akkor beszélj róla, most szépen átvezettünk erre a témára, hogy igazságügyi szakértő. Egyáltalán hogy kerül az ember ilyen szerepkörbe?
Várj, nekem van egy kérdésem ezzel kapcsolatban. Uh-huh. Én ezt mindig úgy képzeltem, hogy a bírónőnek nem kell tudnia azt, hogy mi az a IP cím, vagy legalábbis nem feltétlenül, hiszen azért van az igazságügyi szakértő, hogy ő a számára hitelesen azt állítsa, hogy...
Tehát a black box.
Mint a black box, igen, de azt mondja, hogy igen, ez a bizonyíték, ez mondjuk alátámasztja, pont. És akkor a bírónő meg nem azt mondja, hogy miért támasztja alá, nem értem, hanem azt mondja, hogy jó, te igazságügyi szakértő vagy, te értesz hozzá, hivatalosan marul a papírod, akkor elfogadom ezt a bizonyítékot, vagy elfogadom ezt a következtetést, ez nem így van, rosszul gondolom?
Konkrétan ebben az esetben ugye az volt, hogy tényleg meg kellett érteni az ügyet, hogy mi történt, mert ugye a pedofil képeknél a birtoklást is bünteti a törvény, és akkor kérdés, hogy ez a birtoklás mennyire volt tudatos, vagy mennyire volt úgy, hogy egy olyan oldalra navigálták, ahol a cache-be letöltöttek anyagok, stb. És akkor elkezd bonyolulni, visszakérdez a bíró, mi az, hogy cache?
Jaj, vágom.
És akkor az IP cím az, de ott van benne, a szolgáltató elmondta, és mondtam, hogy oké, de hát az IP cím az nem bizonyíték, tehát a szolgáltató csak azt mondta el, hogy abban az időszakban, abban a behívásban azt az IP címet ahhoz az ügyfélhez rendelte. De
igen,
az,
hogy a rádiószlogból.
Hát igen, de hogy a szék és a billentyűzet között ki volt, arra nincs bizonyíték. És akkor, de ha miért nem? És akkor tudod, ez a bírónő, hogyha én kap egy büntetést úgy, hogy az autója egy adott helyen volt, mert a rendszámtábla a fényképen az, már pedig ön tudja bizonyítani, hogy a szervizbe volt, akkor ugye meg lehet kérdőjelezni azt, hogy az a fotó, amin az ön autója a rendszámtáblával az Arany János utcánál parkol, az esetleg nem igaz. De rengeteg dolog volt még benne, tehát orvos szakértő nyilatkozta, hogy az egyik nem tudom, ilyen talált képen kiskorú van, aztán kiderült internetes kereséssel, hogy ez egy való világ jelenet. Szóval rengeteg... Hát egy olyan 7,5 évig húzódott az ügy, utána
kármilyen... Ügy lehetett.
Nem akarok nagyon belemenni, kilövési parancs volt adva az illetőre, hogy mindenképp el kell kapni. Tehát amikor már a kártérítési per is lezajlott, és gyakorlatilag már utalni kellett volna, úgy egyébként zárójelbe kérdezem meg, hogy mennyi pénzt kérnétek kártérítésként 7-8 év meghurcoltatása után, mivel lennétek elégedettek, vagy pedofil vád alól-való felmentés után. Tehát, hogy amikor már utalni kellett volna a pénzt, még azt is visszatartották, ez a csak azért is megmutatom, hogy
hogy nem. Kemény.
Igen, de mondom, ez nagyon messzire vezet kielemezni az egészet, így szakértő körökben is nagyon-nagyon tanulságos ügy, hogy kell valamihez hozzáállni, úgy, hogy egyébként persze nekem is lehet azt mondani, hogy van két kislányom, és felháborít a pedofil ügy típus, és egyáltalán az egész, de ettől függetlenül nekem akkor is független szakértőként kell néznem, és azt kell mondanom a bírónőnek, hogy nem az a kérdés, hogy elkövette vagy nem követte el, hanem az a kérdés, hogy lehet-e bizonyítani, vagy nem. Lehet-e egyértelműen bizonyítani, vagy nem. Tehát olyan szakértői véleményt már bocsánat nem lehet leírni, amit sajnos olvastam, hogy a lefoglalt számítógépen nem találtam meg a képeket, de ez nem jelenti azt, hogy nem voltak rajta. Tehát, hogy
jó, igen, ez nem professzionális.
Jó, akkor kicsit érjünk át arra, hogy mik azok a tipikus feladatok, amikkel találkoztál így ebbe a munkakörbe?
Nagyon-nagyon széles körül, erről nekem van egy külön 10-12 esetet felsoroló előadásom a tanulságok véget, tehát a nagyon banális esetektől kezdve a, tényleg ez a, még amikor az internet szolgáltatóknál korlátlan elérést biztosítottak, mikor ez megjelent a modemes behívásnál, és akkor valakinek ez a usernév passzvegye kiszabadult, és nem tudom, az országból 35-en bejelentkeztek ezen az accounton keresztül, és akkor 35 perindult, 35 kapitányság, hogy megállapítsanak valami kárt, egy szolgáltató, aki nem nevezünk meg, de ma már más néven működik az országban, az azt mondta, hogy bocs, ez egy általánydíjas korlátlan elérés biztosító, semmi kár nem ért, és hagyjanak engem békén. Szóval az ilyen banális esetektől mondjuk az egész komolyig, hát akár ez a pedofil ügy is elég komoly volt, meg sokáig tartott, de mondjuk hát volt arra is példa, hogy ez a leugrunk vidékre, lementünk egy diszket, és aztán jövünk vissza, és amikor leérsz, és kinyitják a termet, akkor tele számítógépekkel, és így vizionálod, hogy ez mennyi munka lesz, és 2 héttel később még mindig a mentések mentek, meg a hash, meg a doksizás.
Ez egy forenszik analízis volt?
Gyakorlatilag csak a mentést kellett elvégezni, és utána, hogy majd ott milyen bizonyítékot ki, hogy mint talál meg, az majd később jött, de úgy kellett lemenni, hogy ott dolgoztak az emberek, és akkor a forgatókönyv, hogy zárod el az internet elérést, hogy küldöd haza az embereket, és utána hogy kezded el a mentést, és akkor nem tudom én, az a Fox Pro rendszer, ami akkor fölnyitottad a házat, akkor újnyi vastag por volt benne, és lementetted a diszket, és utána már nem indult újra a gép. Tehát vannak érdekes történetek, de akartam utalni erre, hogy a bíró mit fogad el, és mit nem. Volt egy olyan flotta követő rendszeres esetem, amikor felmerült az a csalás gyanúja, hogy az a céges üzemanyag kártyát a céges sofőrök hát más kocsijába tankolásra is használják. És akkor azt kellett bizonyítani, hogy adott időpontban, adott helyszínen, egy benzinkúton az a jármű járt, és összekötni a bankkártya adatokkal, és a többi. És hát én voltam annyira alapos, hogy odautaztam a helyszínre, többször megtettük az útvonalat, többször mértünk, Google térképre igazítottam a koordinátákat. Egyébként csak úgy halkan zárójelben megjegyzem, hogy maga a flotta követő rendszer egy izraeli katonai rendszernek a polgári alkalmazása volt, tehát nem a újratervezés, meg azt se tudom, hol vagyok, hanem ilyen milliméteres pontosságban volt megadva, hogy tudja magáról, hogy éppen hol van. Igen. 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 Na most, hát én úgy éreztem, hogy mindennek tettem, ami az alaposságot követeli és a korrektséget. A másik fél, az ellenérdekelt fél, az felkérte a, most szándékosan nem nevezném meg az intézetet, mert egyébként minden tiszteletem az övék, és kolesztársam is dolgozik ott, és azt mondom, hogy oké, ezt a munkát meg ők végezték el, de hát ők kvázi az irodában ülve írtak egy, ők is hát egy szakértői anyagot, amiben a gömbvillámtól kezdve minden szerepelt, hogy mi módosíthatja a méréseket, és hogy miért nem tekinthető pontosnak az, hogy a GPS az mit mért és hogyan mért, és a bíró az ő érvüket fogadta el. Mert hát ott mégiscsak egy olyan intézet, meg egy olyan prof volt, aki valamiért, tehát a bírónak nincs, tehát ő a saját döntéshozása érdekében kér föl szakértőt, de nem köteles figyelembe venni a szakértői véleményt.
És amúgy így általánosságban mi a tapasztalat, hogy elfogadják a véleményeteket, vagy nem? Mert amúgy nekem a fejemben teljesen az a kép élt, amit a Ninja is mondott, de azért ugye egy példával erre rátszáfoltál, de ez egy általános dolog volt, hogy elkezd kérdezgetni a bíró belökött, vagy inkább az a jellemző, hogy elfogadják.
Vegyes. Nekem akkor az volt a tapasztalatom, hogy azért a Pareto összejön. Tehát, hogy egy ilyen 80%-ban azért elfogadták a véleményünket, de nagyon sokszor lehetett érezni azt az izzadságot, hogy de ők valamit akarnak bizonyítani.
Na ez az, amikor van egy narratíva mögötte, hogy ezt kéne erősíteni.
Egyébként eszembe jutott most az is, hogy előfordulhat az, kérdezem, hogy a pernek mondjuk, vagy a tárgyalásnak, vagy tehát az érintetteknek, a két egymással szemben álló érintetnek mind a ketten külön igazságügyi szakértőket alkalmaznak azért, hogy az egyik kihozza pro, másik kihozza kontra, és akkor a bírónő dönt, hogy melyiket fogadja el.
Nem történhet meg, hogyha az eljárást betartják, mert hogy gyakorlatilag olyan kérdéseket kell föltenni, és olyan reprodukálható bizonyítékokat kell letenni, ami, hát azért szoktam mondani, hogy nullák és egyesekből áll ez a szakma, csak jó sorrendbe kell rakni őket, tehát, hogy rá lehet kérdezni a fél pohár vízre így is, meg úgy is, de gyakorlatilag formál logikailag nagyon más nem jöhet ki. Tehát ez a pedofil kép volt a számítógépen, vagy nem? Adott, nem tudom én, eljárás megfelelő volt, vagy nem? És akkor persze van, amikor valószínűségekbe be lehet bonyolódni, szoktak ilyet kérdezni, de azért, hogyha a kérdés jó, akkor arra lehet jó választ adni. Ugye olyan kérdést nem lehet föltenni, bár volt rá példa, hogy lefoglalt számítógép, szakértő úr állapítsa meg, hogy van-e valami bűncselekményre utaló anyag a gépen. Tehát most ez nem tudom én, a licenc nélküli Norton Commander-től kezdve a ukrán mafiáig azért sok minden lehet rajta. Volt is kollega, aki úgy kapott meg egy laptopot, hogy nem sokkal később a tech védett helyre vitte, mert rájöttek, hogy milyen fontos embernek milyen eszközét foglalták le. Gyakorlatilag a nagymama se tudta, hogy hol él a család két hétig. Majd amikor a szakértői vélemény megvolt, akkor hazavitték őket, és tehát akkor már mindegy.
Reméljük, jól vannak.
Ja, persze, az egyik legjobb szakértő az országban. Csak hát mondom, muszáj volt védett helyen dolgoznia. Az egyik szobában játszottak a tekesek a gyerkőccel, meg ott volt anyuka is. Másik szobában a kollega szakértett. Tehát hova kell visszatalálnom, ahonnan elágaztam?
Ugye az volt a kérdés, hogy mennyire fogadják el a véleményt, és ezt ugye megválaszoltad?
Nagy részt elfogadták, hogyha érződött az, hogy megrendelés van mögötte, vagy valami szándék, akkor is én azt mondom, hogy a kollégáknak egy jó része, és mindig lehet hallani közlekedési szakértőtől, vállóper, grafológus, mindig próbálják devalválni a szakmát és a szakmai munkát, és ha a sajtóban megjelenik egy negatív hírna, akkor mind olyan. Én azért kiállnék azért, hogy nagyon sok jó szakértő van, nagyon sok jó srác van, valamiért hajlamosak vagyunk azt hinni, és ezt látom is a szakmában, hogy a magyaroknak valami érzéke van ehhez. Nem tudom, ez a 1000 éves mindig ki kellett bújni a jogszabályok alól, és most a maszkot is az orra csak lehúzzuk. Tehát hogy van bennünk valami kurucos ellenállás, és ez kifejleszti azt, hogy ez a hacker gondolkodás, hogy szoktam mondani, hogy a piros háromszögben rettenetesen elrontott kék négyzetet látjuk, és ez kell is ehhez a szakmához, és hát ennek köszönhetően azért jó emberek vannak itthon, akik igyekeznek jó szakmaisággal dolgozni. Mindig föl lehet hozni olyan példát, a sebésztől az igazságügyi szakértőig, aki kóklerkedik, de én nagyon remélem, hogy hosszú távon nagy ügyekben ezt azért mégse lehet elkövetni, vagy hát ha valaki ilyesmire adja a fejét, akkor hát előbb-utóbb ennek azért meg lesz a jutalma, tehát a végtelenségig nem lehet védeni valakit, hogy megrendelésre dolgozik, és ennek ne legyen következménye.
Azt szeretném volna megkérdezni, hogy mint szakértő, mik azok a top 3 vagy top 4, vagy azok, amikhez a leggyakrabban hívnak problémák, titeket, szakértőket?
Hát ugye én már nem vagyok aktív, tehát ezt a múltamat lezártam, csak ilyen tiszteletbeli tag vagyok, meg a levlistán még rajta vagyok, amit annak idén én gründoltam össze, hogy szakértők azért jöjjünk össze, és beszéljük meg a szakmai kérdéseket. Szóval, hogy ami nekünk volt, hát mindig attól függ, hogy éppen mi volt a digitális világban a hype. Tehát, hogyha az internet elérés körül voltak visszaélések, akkor az. Akkor, hogyha nem tudom én, nagyon sok olyan felkérés szokott jönni, tehát annak idején jött, ahol például ez a különféle, akkor még nem volt Torrent, meg Encor, meg ilyesmi, de volt más, és hát azt próbálták meg valahogy megfogni. És akkor jött mindig, hogy lefoglaltunk 10 000 DVD-t, szakértő úr állapítsa meg a kárt. És akkor mindig vitáztunk, hogy egyáltalán elvállalni ilyen ügyet, mert hogy kár. Tehát attól, hogy 10 000 DVD van nála, honnan tudom én, hogy ő ezt egyébként megvette volna? Honnan tudom én, hogy egyet is megnézette belőle? Igen. Tehát nagyon nehéz azt bizony, hogy a kár, majd az elmaradt hasznot sem lehet igazolni. És mit hoz Isten, azért a világ változott, tehát valamikor még motozták a fényképezőgépet, most meg próbáljanak meg telefon nélkül beengedni egy koncertre. Tehát, hogy változik a technológia, változik a világ, valamikor nem tudom, a PSAF tiltotta a felhőbemenést, most meg azt mondják, hogy ja, hát lehet, csak akkor nézzétek meg jól, hogy miért oda mentek.
Milyen az a felhő?
Igen, tehát, hogy egyszerűen az élet túllép, mint a Jurassic Parkban, hogy az élet túllép
az életutat tör.
Igen, az életutat tör magának, ezt le kell követni, és nincs olyan, hogy hoztunk egy szabályt, kitaláltunk valamit, és akkor az 20 év múlva is úgy fog működni, meg igaz lesz. Tehát idomulni kell az aktuális rendszerhez. Ami így a szakértő kollégáknál még mindig ott van, az ugye a lefoglaláskori hiteles másolat készítés. Ugye ez úgy történik, hogy két darab mentés történik, mert az egyiket szakérti, a másik lezárva a nyomozati anyag része. Azért, hogyha bárki bármikor megkérdőjelezi a talált bizonyítékokat, akkor tessék ott a másik, ami ugyanakkor készült. Itt van a leírás, hogyha azt a fájlt fogod kigreppelni, akkor azt fogod találni benne, hogy, és akkor ez reprodukálható, hogyha valamiért valaki ebbe kapaszkodna. De természetesen, ahogy a mobiltelefonok terjednek, úgy a szakértőnek is az eszköztárát e felé kell elvinnie, tehát már nincs olyan lefoglalás, ahol ne lenne nem egy, nem kettő, hanem jóval több telefon, drogügyekbe ott vannak, nem tudom én, a jemeni telefonok, és akkor mentsd le, és szakértsd. De hát a minap mesélték, mert azért még így tartom a kapcsolatot ex-kollégákkal, akik még aktívak, és mesélték, hogy mondjuk olyan prosti, nem tudom én, helyen valami olyan lefoglalás volt, ahol hát telefonok tömkelege, és akkor, hogy még savabor se legyen a helyzetnek, hát ott nagyon az egyik érintett, nagyon, nagyon tüsszögött és köhögött és láza volt, és kiderült, hogy covidos, úgyhogy a szakértés egyik pontja az volt, hogy hát akkor X időre visszamenőleg mondjuk kimenteni gyorsan a telefonszámokat, és ezeket elkezdeni hívogatni, hogy úgy családostul együtt jelenjenek meg tesztelésre.
Ja, hogy még ezt is lefeditek. Ez törölt, nagyon korrekt egyébként ilyen
szempontból. Törölt SMS visszahozása, minden. Tehát, hogyha valakit érdekel ez a szakma, akkor az XRY szoftverre nézzen rá, hogy mi mindenre képes, és aztán azután gondolkozzon el, hogy mit tárol a mobilján. Tehát például ilyen jelszavas törésekhez nagyon jó, hogy lefoglalod a telefont és a gépet, és akkor az egyik eszköz mentéséből képzel egy szótárt, és a másik eszközt próbálod törni, és fordítva.
Ez milyen betyár?
Csak gondolkozzon el mindenki GBS. Azon, hogy a laptop jelszavát fölírja a telefonba, vagy fordítva. Tehát, hát fölírom egy receptek.txt fájlba, hogy senki nem fog gondolkozni azon, hogy a PIKPAK 13 alulvonás 42 az a jelszavam, de az bekerül a szótárba, és hogyha persze. A törőprogramnak odaadod, akkor meg fogja találni.
Mivel csinálsz jelszót? Stringszel simán egyszerűen csak?
Leindexelni. Tehát, hogy igen, és utána hát törőprogramban is rengeteg van.
Persze.
Oda lehet adni neki. Van, aki Rainbow táblával is, hogyha így elmehetünk ilyen mélységekbe.
Persze, itt vagyunk.
Tehát hogy van, aki Rainbow táblával is foglalkozik, csak azt szoktam mondani, hogy hát a kirendelő hatóságnak azt mondja, hogyha baromi fontos, és nem jutottam zöldágra az indexeléssel, és nem tudták kiszedni semmilyen motivációs tényezővel a delikvensből a jelszót, mert ilyenkor szelektív amnéziába szenved mindenki, akkor hát a Rainbow tábla az még ott van, futtatom egy hétig, aztán majd leállítom, ha ennyit nektek megér, és hát van, amikor ezt kifizetik, hogy akkor ez fusson. De egyébként az igazsági szakértésben, hát azért még csak egy aranyos sztorit hadd mondjak el, azért mikor a kollega a Terás Vinyóval megjelent, hogy megyünk lefoglalni, kimentjük a Terás Vinyóra azt a néhány fájt, amiben ezek a gazdasági pittyputyok lehetnek, és majd akkor a gazdasági rendőrség ezt majd jól megnézi, és akkor a kollega a kis Terás Vinyójával megjelent, és azt mondja, hogy beléptünk a céghez, és láttam két fal között egy vastag kábel köteget elmenni, és mondtam, hogy Istenem, add, hogy ne az legyen az ajtó mögött, amit elképzelek. De az volt regszekrények, álpadló, amit akarsz. És álpadló. Ott állt a terás vinyóval, réd, nem tudom, hanyas rendszer, és minden, amit akarsz, és akkor így, ez ugye a szelektív amnézia, a rendszergazda semmit nem tud, semmire nem
emlékszik. Itt szerverek vannak, hát nem is tudtam róla.
És akkor így oda ment hozzá, és azt mondta, hogy figyelj, itt van ez a terás vinyó nálam. Hogyha én erre most nem tudom kimenteni azt az XY, nem tudom, melyik év könyvelés, ez akármi, ez fájt, ezek nagyon durvák, ezek a csávók. Én azt mondom, itt teherautóval jöttünk, tehát hogyha én azt mondom nekik, hogy elviszik, pakolják fel a szervertermet, akkor elviszik. De ha erre a vinyóra én megkapom azt a fájt, amiért jöttünk, akkor minden marad itt. És hogy nem megvilágosodott a rendszergazda, és be tudott lépni, ki tudta menteni a fájt, szerverterem maradt, mindenki örült. Na most ez sehol nincs leírva, hogy ezt hogy kell végezni. Ezek azok ezek a finisz dolgok, amik hát még így hozzájárulnak a szakmához, hogy azt mondják rólad szakmán belül is, hogy jó szakértő vagy.
Tudod, mit ott eszembe, amikor említetted, hogy két példányban történik ugye a mentés, és a rendőrségi bizonyíték raktárba bekerül mondjuk a kép az eszközről, hogy azért manapság már a laptopokban, netbookokban, még akár a mobilokban is több gigabyte, illetve a laptopokban meg több terabyte tárhely lehet, és így mindent, ha lementitek, akkor, vagy lementik a szakértők, hol tárolódnak ezek? Csak így, tehát nem azt mondom, hogy a X utca házszám
IP címet mondja.
IP cím, hanem logikailag hol tárolódnak ezek? Fenn a felhőben van valami?
Hát régen, tárhely? Amikor én még aktív voltam, akkor a felhő az nagyon távoli. Igen, meg no-go volt a bankoknak. És bár most, ha belemegyünk a szakmába, azért egy csomó mindent újra kitalálunk, és aztán elnevezzük, tehát azért felhő is volt, csak nem így hívták, de mindegy. Tehát, hogy ez volt, amikor újra kellett építeni az informatikai rendszert, mert annyira spéci volt, hogy nem az, hogy most egy laptop vinyúja, és itt van egy terás vinyúna másolat, hanem, hogy újra kellett húzni azt a RAID rendszert, azt az SAP-t, és a többi, ami milliós tétel volt. És hát ilyenkor azért a szakértők többsége ugye one-man show-ban tolja, jó, ha két-három ember összeáll egy KFT-be, tehát ilyenkor az eszközpark és az az anyagi háttér, ami ahhoz kell, hogy te ezt megelőlegezd, az nem mindenkinek áll rendelkezésre. Hát ezért is jelentek meg a szakértőintézetek. Annak idején már pedzegettük, hogy ha nem tömörülünk, akkor meg fogunk gonnyadni ebbe, vagy ellehetetlenülünk. Ez is egy külön műsor, hogy most már ezek az intézetek megjelentek, mert pont ez az informatikai háttér, ez az egyénnél nincs meg, tehát több millió forintos ilyen gépparkot az egyén nem fog soha fölhúzni a eteletéri panel sarkába, tehát ehhez komoly háttér kell. Ezt külföldön, tehát volt szerencsém EU-s projektet is úgy értékelni, ilyen kutatási projektet, ami pont erről szólt, hogy határokon átívelő olyan adatbázisokat létrehozni, hogyha mondjuk egy nemzetközi ügyben kell eljárni, akkor ezeknek az adatoknak a mozgatása és az elérése az szintén megvalósuljon, mert egyre több lett az adat. Tehát az elején kimenni terás vinyúval, amikor ennél jóval kisebb vinyúk voltak az eszközökben, az úgy menő volt. És most már ugye a felhő miatt gyakorlatilag, tehát ez a utazzak Frankfurtba vagy Írországba, tehát összetettebb kérdés lett, és egyre keményebb lesz az, hogy az adat, mint olyan, ugye már GDPR miatt is, hogy fizikailag hol van, és ki fér hozzá, ezt mindenféle papírokon lehet garantálni, de hát, hogy a szilíciumba beégetve a 01 sorozat, hogy az mely kontinensen van, azt nem igazán fogja senki bizonyítani. Az meg hát mindig egy ilyen hollywoodi sztori lesz, hogy és egyébként milyen hárombetű szervezetek hogy férnek ehhez hozzá, ha akarnak.
Én most inkább arra gondoltam, hogy van egy laptopom, amiben mondjuk két terabajtos diszk van, és akkor azt mondjuk leimidzseli a szakértő, és benyújtja a másolatát, az igazságügyi szakértői másolatát, a hiteles másolatát a nyomozó hatóságnak, akik ezt elteszik. És ez a kérdés, hogy ezt hogy teszik el? Ráteszik egy még nagyobb diszkre, vagy két diszkre, hogyha mondjuk nem fér rá, és beteszik egy páncélszekrénybe, vagy hogy?
Hát ugye a rendőrségnek, vagy nyomozóhatóságnak, ügyészségnek, ugye attól függ ki a kirendelő, ki a felkérő, meg van az a, hogy mondjam, háttere, ahol nekik ezeket tárolni kell. Ennél sokkal nagyobb probléma, amikor gazdasági ügyekben effektív papírokat foglalnak le. Tehát volt szerencsém látni, most az a szoba, ahol vagyunk, ennek körülbelül a fele, az ilyen derékigért
papírral. Ez egy jó nagy szoba.
Igen, most négyzetméterre nem tudom, hogyha arányosítani akarjátok, de hogy amikor derékigér a papír, és volt olyan ügy, nemzetközi ilyen átutalás, pénzmosás ügy, amit 3,5 évig nyomoztak úgy, hogy föl kellett kérni hozzá az egyik nagy tanácsadót, aki külön szoftvert fejlesztett arra, hogy egy ilyen hálózati térképet fölrajzoljon, hogy mikor, ki, honnan, hova, mit utalt, és ezzel tudták bizonyítani a pénzmosás tényét. 3,5 év.
Azt a mindenit.
Tehát én egyébként el nem tudom képzelni, amikor látom az ilyen bírósági ügyekbe, hát nekem is így targoncával hozták a papírokat, hogy akkor szakértőt tessék, olvassa át, hát persze csak azt a részét, ami téged érdekelt, de hogy iszonyat mennyiség. Hát szóval nem olvastuk úgy Harry Pottert, tehát az a mennyiség, amit ilyenkor föl kell dolgozni, és amikor így mondják egy-egy ilyen híradásba, hogy nem tudom én, 37.500 oldalból áll az ügy, és megkezdték az újratárgyalását, hát nem is tudok, meg nem is akarok belegondolni, hogy ez mit jelent, vagy ott milyen alaposság, vagy amikor egy ügyvéd elvállalja az ügyet, akkor hát most gondolj bele, hogy akkor tessék, ügyvéd úr, itt a 37.500 oldalnak a fénymásolata, tekintse át.
Említetted az Európai Uniót, és a Hekk és Lángos Osint csapata szerint te az Európai Unióba is, vagy Európai Uniós pályázatokkal, vagy kutatással kapcsolatban is nyújtasz szakértői tevékenységet, mire kell itt gondolni pontosan?
Az Európai Uniónak van egy olyan elve, hogy hozunk össze országokat konzorciumokba, minimum létszámok vannak, hogy hány országból hány konzorciumi tag álljon össze, és találjon ki valamit, ami jó lesz az Európai Uniónak. Hát azon túl persze, nem tudom, megmentjük az emberiséget is, de hogy az unió tagállamainak miért lesz jó az a valami. Rengeteg ilyen felhívás van, ezeket ilyen kóloknak hívják, rá lehet keresni az űrkutatástól, a Marie Curie, nem tudom, vegyészeten át, rengeteg van. Én az ICT, tehát ez az Info Communication Technologies területre kerültem be, azon belül is a security projektekre, és hát ez egy nagyon hosszú történet, még ez a sztakis koromra tekintek vissza, hogy én akkor utaztam ki először, ez már nem tudom, lehet, hogy 15 éve volt, még az országszótárt vittem a hónom alatt, hogyha valami spéci szót nem tudok, akkor legyen hol megnézni, mert nem lehetett használni internetet, nem lehetett használni számítógépet, ha telefonáltál, ne adj Isten a folyosón, akkor azonnal ki vagy rúgva, ha mehetsz haza, tehát, hogy nagyon-nagyon vigyáztak erre, na most ez is hogy változik a világ, ma már itthon ülök, és PDF-be megkapom az anyagokat, és itthon olvasom, mert rájöttek, hogy nem ez fogja megmenteni a szivárgástól a rendszert, hogy ilyen szigorú szabályok vannak, mert nem. Na, mert hát ott is volt rá példa, hogy hát mielőtt az eredményhirdetés megtörtént volna, addig már volt, aki tudott róla, hogy milyen pontszámokat kapott, és már fölháborodott, és már telefonált, hogy mi az, hogy az ő pályázat olyan alulértékelt lett. De mindenütt emberek dolgoznak, tehát azért ne legyünk álszentek. De hát megint azért a többséget meg kell védeni, hogy becsületesek és korrekten végzik a munkájukat. Szóval, hogy ezek a felhívások, ezek nagyon sok millió eurós keret összeggel bírnak, és akkor erre nagyon sok konzorcium áll össze, ipari szereplők, nagy egyetemek, kutatóintézetek, cégek, és hát összeállnak, és azt mondja például az egyik cég, hogy nem tudom én, az önvezető autók biztonsága, hogy a legaktuálisabbat mondjam, az nagyon fontos, és akkor ehhez ő milyen algoritmusokat fog kifejleszteni, milyen privacy dolgokat, hogy fogják mondjuk az egészségügyi adatokkal összevetni majd az önvezető autót, hogy nem tudom én, hogyha valaki cukorbeteg és van egy inzulinpumpája, egyébként egy szenzor is be van lőve, ami 300 vércukormérést végez naponta, és a kettő RFID-val kommunikál, az akkor az önvezető autóba milyen egyéb, hát hogy mondjam, eseményeket generálhat, hogyha mondjuk leesik a vércukra. Szóval, hogy ez ilyen két év múlva lesz kész, tehát hogy az a jó ezekben, hogy így bele lehet látni, hogy konkrétan ez a konzorcium, ez 70 tagból áll. De nagyon sok európai országból, és ez benne az érdekesség, hogy azt látod, hogy mi a feltételezett jövő. És hát ami az európai szellemiség, hogy úgy itthon azt mondjuk, hogy pályázatbírálat, mert iskolaőr is van, hát akkor pályázatot bírálunk, de kint meg azt mondják, hogy proposal evaluation, tehát hogy javaslatértékelés. Tehát az Európai Unió megköszöni a konzorciumoknak, hogy összeálltak és benyújtottak egy javaslatot. És a jó javaslat pedig sok millió euróval támogatja, hogy legyen valami jó, amitől szebb a világ. Na, hát akkor ehhez a mindsethez kell fölnőni. Én itthon ezt nagyon sokszor ingyen és bérmentve elmesélem a tapasztalataimat, mert mindig, mikor jöttem haza, és ültem a repülőgépen, akkor mindig írtam össze a gondolataimat, hogy milyen egy jó konzorcium, milyen egy jó anyag, hol vannak a buktatók, és elég tetemes mennyiségű ilyen gondolat gyűlt össze, úgyhogy azoknak a cégeknek, akik erre adják a fejüket, hogy na akkor én az Európai Uniónál pályázok, és nem azzal foglalkozom, hogy itthon ki tudok kitúrni a tortaevésből, hanem hát legyen nagyobb torta, és akkor mindenkinek jó. Megint mindset. Szóval, hogy azoknak a cégeknek én meghívásra elmegyek, és elmondom, hogy mitől lehet jó. Hogyha most gondolok magyar cégekre, akkor itt a Soroksárjó túloldalán is van nem egy, nem kettő, aki ilyen EU-s projektekben benne van, és tényleg ott van a nagy konzorciumokban, és tud eredményt felmutatni, úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy nem üzengetni kell Brüsszelnek, hanem jó pályázatokkal oda menni és pénzt elhozni.
Hát szerintem a pénz elhozással nincs problémánk.
Igen, csak hogy utána mi lesz belőle. Tehát,
hogy... Én ezt nem is feszegetem, ez nem az a műsor.
Tehát, hogyha megnyersz egy ilyen anyagot, épp most volt egy review-m, tehát utazhattam volna Münchenbe, és kipróbáltam volna önvezető autót, a Covid-nak hála, ültem itthon, és remote vezéreltük a demókat a szakértőtársammal, mert ketten vagyunk értékelői egy ilyen projektnek, hogy hiába nyersz meg 3 évre nagyon sok millió eurót, évente be kell számolnod, hogy mire jutottál. És hát így voltunk tavaly Glasgow-ba, akkor még nem volt Covid, és idén mehettünk volna Münchenbe, hát meglátjuk, hogy jövőre a 3. év végén hol nézhetjük meg az eredményeiket, a végleges eredményeket, de már most is nagyon-nagyon biztató mindaz, amit elértek. Egyébként ezek az EU-s projektek bizonyos mértékben ugye amilyen üzleti, hát hogy mondjam, titok, hogy most a konkurenciát nem akarják helyzetbe hozni, azt nem publikálják, de maga a projekt szájton rengeteg anyag publikus, mert hogy ez egy feltétel is, megint mindset, hogy nem security by obscurity, hanem tedd ki, publikált, hogy mire jutottál, és szerez feedbacket. Tehát ugye persze az a gondolkodás, hogy jaj, majd mindenki szétlopja, kint meg az a gondolkodás, hogy hát...
Mindenki hozzátesz.
Hát visszajelez, ugye, és azt mondja, hogy te figyelj nekem, meg van egy ilyenem, tehát ez a mutual benefit, ez úgy benne van, nem tudom, az amerikai színházi szakmától az EU-s projektekig, hogy jó, ne legyünk álszentek, van ipari kémkedés ott is, de hogy mégis az EU azt mondja, hogy hát attól lesz valami jó, hogy minél több feedbacket kap, minél többen rásasolnak, és akkor el tudják mondani, hogy vagy mit tud hozzáadni, menet közben is van olyan, hogy bevesznek valakit egy konzorciumba, valaki kiszáll belőle, tehát a végeredmény az miért lesz jó. Azon túl, hogy jól megélnek belőle doktoranduszok, meg tanárbácsik, csak most, hát na, megint nem jó ebbe belemenni, hogy mi a pénzügyi részével nem foglalkozunk, nem mi csak a szakmai részével, de azért látjuk, hogy itt is micsoda micsoda iszonyatos különbségek vannak, hogy melyik országban ki milyen fizuval van ebben benne, meg azt is látjuk, hogy nem tudom én itthon hogyan lehet zsebbe fizetni a doktoranduszt, aki örül, hogy ilyen projektekbe bedolgozhat, milyen egyetemi rezsi van, kutatóintézetek mekkora rezsit vesznek le, de ez megint egy külön műsort megérne, hogy erre szoktam én azt mondani, hogy ha csak 10%-kal könnyebb lenne az életünk, akkor sokkal nagyobb eredményeket érnénk, és sikeresebbek lennénk nemzetközi szinten, de mi így is élünk, úgyhogy ez egy csoda, tehát ebben a svédek meg a svájciak beledöglöttek volna, mi meg élünk, én abszolút pozitív vagyok és optimista.
És még tudunk kreatívak lenni.
Persze. Van egy nyomásfaktor, tehát azért...
Ez a magyar kreativitás, hogy, hát, hogy rajtunk van a nyomás, és ettől kreatívak leszünk.
A jólétbe is meg lehet veszni.
Igen.
És ezért, hogyha egy bizonyos nyomás alatt tartasz egy csapatot, akkor lehet, hogy termelékenyebb lesz. De lásd COVID. Tehát, hogyha egy HR-esnek elmagyaráztad volna a COVID előtt, hogy a home office miért jó heti 5 napon át, akkor hülyének nézd, és kész. Tehát nem vagy komoly ember. Majd aztán cégek 3-4 hónapig home office-ban tolták. Jé, működik. Jé, túlélte. Jó, az étterem nem, de egyébként...
Persze, vannak cégek, akik simán meg tudták volna csinálni, hát ugyebár több ismerősöm is beszéltem, akik Magyarországra dolgoznak, és számukra elképzelhetetlen. Tehát ugye mindent tud otthonról csinálni, de a cég vezetőjük, ami mondjuk, mit tudom, egy 50 fős cég, egy 100 fős cég, ő mindenkit látni akar, és látni akarja, hogy mindenki ott van, és ott ül, és dolgozik, mert hogyha nem dolgozik, vagy ha nem látja, akkor nem dolgozik.
Persze,
nem tudom.
De hát az a baj, hogy egy picit elkezd az ember a pszichológiával foglalkozni, igen, akkor rengeteg dologra rájön. Tehát az ilyen főnöknél bevillan rögtön a gyerekszoba és az apjával való viszonya. Tehát, hogy ez megint más téma. Igen. De hogyha valaki ezt képes elengedni, és képes megtapasztalni azt, hogy nem mindenkit fűnyíróval lehet kezelni. Tehát konkrétan van olyan kollégám nekem is, aki azt mondta, hogy ő már pedig heti 2 napnál többet nem akar otthon lenni, és van olyan kollégám, aki nem tudom én, másfélszer annyit is képes produkálni azáltal, hogy nincs az a stressz, hogy hányra kell beérni, nem utazok egy órát be, egy órát vissza, és gyakorlatilag merem azt mondani, hogy bőven nem csak az utazási időt dolgozza le, de még a ledolgozott időt is hatékonyabban tudja ledolgozni. Miért várjam el tőle, hogy lyukkártyát nyomogasson a bejáratnál? Mm. Tehát, hogy nem, maradj otthon 5 napot is felőlem.
Szép lassan azért evezzünk át a banki területre. Ugye említettem az adásnak az elején, ugye így is lettél bemutatva, hogy te Chief Information Security Officer, azaz CISO vagy az egyik hazai banknál. Kicsit tegyük ezt tisztába, hogy a hallgatóinak, akik kevésbé járatosak ebben a témában, ki az a CISO, milyen feladatai vannak, és alapvetően hol helyezkedik el a vállalati hierarchiában?
Igen, ez is ugye egy külföldi terminológiát használunk, és itthon sok helyen még szokni kell ezt, hogy tényleg egy ilyen pozíció az milyen riportolási útvonallal rendelkezzen cégen belül. Még mindig tapasztalható az, hogy ja, a security is, hát akkor az IT, és akkor kerüljön oda. Hál' Istennek, ahol én dolgozom, ott is a helyén van ez, hogy gyakorlatilag a bankbiztonság vezetőjén keresztül közvetlenül az ügyvezetőhöz elérünk, és ez meg is mutatkozik a hatékonyságban. Úgyhogy igazából az angol terminológia itthoni használata az csak annyiban számít nekem, hogy helyére lehet rakni a terminológia által a pozíciót. De egyébként effektív a napi munkában, hát nem más színű szőnyegen jár az ember, mert CISO, végzi mindenki azt a szakmai munkát, ami hát előre viszi a biztonságot. Nekem volt szerencsém azért olyan tanároktól, olyan tapasztalt emberektől tanulni ebben a szakmában, talán Vasvári Gyuri bácsit említeném a legelején, vagy adatvédelmi kérdésekben Majtényi Lászlót, vagy Székely Ivánt, tehát, hogy akitől így megkaptad az alapokat, és akkor divatok jönnek, most épp cloud, aztán mit tudom én, mi lesz, majd drónok repkednek, meg akármi, de ezért 20 pontba össze lehet foglalni az egész szakmát, hogy miről szól a security. Meg néha egy 3x3-as mátrixba, az a kedvencem. Predeco CIA Matrix, tehát hogy milyen megelőző, észlelő és javító kontrollok vannak a bizalmasság, a sértetlenség és a rendelkezésre állás terén, és ez a lakásvásárlástól a szerverhekkelésig ez mindenre ráhúzható. De tényleg tök jó. Na, szóval, hogy ez a CISO munka, ez tényleg inkább abból a szempontból érdekes, hogy milyen csapattal tudsz dolgozni, és mennyire hatékonyan tudod ezt a munkát végezni, mert egyszerűen pszichológia, tehát hogy a kollégiumban a bölcsészek, a jogászokkal, meg a nem tudom én, TTK-sokkal, tehát ez a természettudományi karosokkal villongtak, hát ugyanúgy egy cégen belül az üzlet mást akar, mint az IT, a jogászok azok, jaj, persze semmihez nem értenek, a jogász azt mondja, ezek az informatikusok, hát nézd meg, ezért papucsba járnak, meg pólóba, tehát hogy megvannak ezek a sztereotípiák, meg megvannak ezek az ellenkezések, és hát hogyha a megfelelő hierarchiában a megfelelő támogatottsággal tudod végezni a munkádat, azért akkor mindenki látja, hogy nem ért, tehát ez a nem ellenetek aggódunk, hanem értetek, és vannak nagyon-nagyon apró, finom dolgok, amik az awareness programokon keresztül is, tehát nem tudsz minden ember mellé szekest állítani, aki bólogat, ha klikkelhetsz a levélre, rázza a fejét, ha nem, tehát hogy át kell adnod valamilyen szintű tudást, amivel ő is elboldogul, és hát a mamutvadászat óta azért már megtanultunk sok mindent, bezárjuk a lakást, vigyázunk a kulcscsomónkra, nem írjuk fel a PIN-kódot a kártyára, bár ezt szoktam mondani, hogy de kell írni PIN-kódot a kártyára, csak ne a bankkártyáit. Tehát, hogy...
Ez jó ötlet, igen.
Igen, legalább próbálkoznak, kilokolja. És akkor elvész. De hát ez már a state of the art, tehát ez a... van ez a hogyan tedd magad pótolhatatlanná a cégnél, szokták mondani a fejlesztőnek, hát, hogy hazudja a kommentekben. A szakmát tényleg úgy lehet tolni, hogy partneré kell tenni az embereket. És én nekem az a siker, amit átéltem már előző munkahelyen is, amikor úgy jött oda az IT is, hogy fú, te figyelj, már tudom, mit fogsz mondani, de azért hát el kell mondanunk, hogy ez van, meg az van, és akkor ugye azt kéne csinálnunk. Hát igen, hát tudtam, de hát végül is jó, oké. És ez most a pecseléstől kezdve, a nem tudom én, hány hosszú legyen a jelszó, és a többi, hát ki a fene szeret 30 hosszú jelszót begépelni. Oké, de hogyha azt érzik, hogy odajön, elmondja a sirámait, és találunk egy megoldást rá, akkor oda fog jönni. Tehát ez a kedvenc példám, hogyha valaki egy ransomware-t benyal, akkor egy katonás félelemre és retorzióra alapuló cégnél mit csinál? Lecsukja a laptopot, és hazaoson beteget jelentve. Kárt okoz vele? Persze. Hogyha egy bizalomra alapult cégben dolgozik, akkor azt mondja, ú, gyerekek, itt valamit beszoptam, tudtok segíteni, hogy itt mi történt?
Van,
igen. És mindjárt más a gyerek fekvése, és más a hatékonyság és a kezelés, mindset, tehát, hogy nem félelemre alapulva kell ezt szervezni, hanem bizalomra, miközben tudjuk az aranymondás, hogy trust is good, but control is better, de hogy hát ne a rettegés vezérelje őket, hogy jaj, úristen, ez a másik ilyen kedvenc példa, amikor SharePoint bevezetés van egy cégnél, és akkor azt mondják, hogy SharePoint? Hú, én arra nem klikkelek. Hát én a SharePointhoz nem értek. Ugyanúgy egy Word doksi fog megjelenni a szövegszerkesztődbe, tehát bátran. Jó, de azt mondtátok, hogy SharePoint, és a SharePointhoz nem értek. Tehát megint hogy vezetted be, hogy adtad elő, hogy teszed partneré az embert, akkor fogja használni úgy, hogy esetleg észre se veszi, hogy mit használ. És ez, amit az egyik hát előző főnökömtől tanultam, hogy ez a tegyük sínre és guruljon. Tehát ez egy nagyon nagy mondás, hogy nem tudunk olyan várat építeni, amiben mindent be tudunk hordani, és majd onnan a tutit megmondjuk, képezzük a kollégákat, adjuk át a tudást, legyünk ott mögöttük, de képesek legyenek önjáróak lenni, képesek legyenek felismerni valamit, hogy hú, ez most gyanús, most tényleg nyertem 10 milliót a lottom, csak klikkeljek rá, Tehát, hogy ezt a fajta security érzékenységet, ezt kell átadni, és akkor sokkal biztonság cégben tudunk élni.
Nagyon jól megerősítetted azt a hát azt a elvet, amit az egyik dokumentációban, amit pont a Covid-ra adott ki a home office munkavégzés biztonságosabbá tételére, azt hiszem a SANS Institute idén, hogy az egyik legfontosabb tényezője ennek az, hogy a security team, illetve hát így a CISO legyen elérhető. Elérhető és megközelíthető. És ez, hogy tényleg, hogy ne féljenek tőle az emberek. igenis forduljanak a kérdéseikkel hozzájuk, és legyen hova fordulni.
És ami nagyon nagy tapasztalat volt, elég rövid idő alatt, hogy ugye a gyerekek is otthon voltak a COVID alatt, tehát le lehetett mérni, hogy ki az a szülő, akinek gyereke van. Mert az este 8-kor kezdett el dolgozni. Meg hétvégén, meg hajnal 4-kor. És konkrétan például a jogosultságkezeléses kollégáimat direkt megkértem, hogy csípjetek le a napból. Egyébként otthon ültünk, tehát már unalomból is e-maileket olvastunk, és igyekeztünk előre lökni a digitalizáció frontján a céget. De hogy mondtam, hogy csípjetek le legalább egy fél órát, és este 10-kor léci, nézzetek be, hogy mi jelent meg, ami holnap reggel már fájna, tehát, hogy akár este 10-kor is tudjunk lökni dolgokon, ha valamilyen jogosultságkérés, egy automata processzen kell tovább lökni, akkor az már fusson reggelre le. És tényleg át kellett így egy picit alakulnunk ahhoz, hogy a 8 óra munka, 8 óra pihenés, 8 óra szórakozás az
összemosódott.
Igen, de legyünk tök őszinték, tehát, hogy az óvodába utáltunk aludni. Van olyan, aki nem akarna ebéd után aludni a munkahelyen? 10 percet? Fél órát? Miért ne? Tehát én nekem volt konkrétan olyan kollégám, akinek mondtam, hogy figyelj, mit érek veled, ha lefejeled a billentyűzetet ebéd után? Menjél és aludjál. Aludt egy negyed órát, és dolgozott 5-6-ig, mint kis angyal. És ezt egyébként orvosi tanulmányok is kimutatták, hogy gyakorlatilag persze a siestát nem szeretjük már, az a déli népek, de van orvosi előnye annak, hogyha egy negyed órát pihensz.
És emésztesz egyet. Igen.
Bármiért, egy kicsit flash-elsz, sétálsz egyet, stb. Tehát az úgy nem megy, hogy 8 óra bejöttél, ostorral verlek, és akkor termeljé. Kinek mi a habitusa? Volt olyan kollégám, aki 11 előtt képtelen volt megjelenni a munkahelyen, de délután egyre többet csinált, mint 3 másik együtt. Akkor most piszkáljam, hogy miért nem jössz be 9-re?
Nem, egyébként ez egy rettentően európai hozzáállás, amit most mondasz, és nem tudom elmondani neked, hogy mennyire hálás vagyok, és örülök neki annak, hogy behoztad ezt az emberi részét ennek a security-nek, mert én is ninja például, mi régebben penteszteltünk, például belső pentesztet csináltunk, és akkor ugye jön, amikor van a report, és akkor megbeszéljük az adott applikációnak az üzemeltetővel, hogy mi van. És nagyon sokszor kellett úgy kezdenem ezt az egész dolgot, az előadást, hogy nyugi, hogy nem azért vagyunk itt, hogy bántsuk egymást, én most ezeket nem azért fogom felsorolni, mert ugye rögtön elkezdtek szavatkozni, de nem úgy volt, nyugi, haverok vagyunk, együtt vagyunk, segítek nektek, mindenben segítek nektek, veletek vagyok, közösen csináljuk, megoldjuk. Az a lényeg, hogy hogyan tudjuk megszüntetni ezeket a dolgokat. Én nem azért vagyok itt, hogy osztassalak, hanem azért vagyok itt, hogy segítsek. De ugyanez volt, hogy kollégákkal beszéltünk, akik patchelést csinálnak. Életükben nem csináltak semmi mást, patcheltek, Windowsokat patcheltek, és megkérdezték tőlünk, hogy miért kell ez a nagy patchelés, nem tudom, emlékszel-e Ninja, hogy ez, és akkor elmondtuk nekik, hogy azért kell ez a nagy patchelés, mert nagyon veszélyes. És akkor levezettük nekik, és akkor megértették, hogy igen, hát ez tényleg így elég durva ebből a szempontból, ugye csak azt látják mindig, hogy hány Windowsos patchet kell bejátszani, stb. Tehát ennek milyen következménye. Ez is egy olyan volt, hogy így közösen, tehát nem azért van, hogy baj legyen, mert hogy nem azért van, hogy én téged üsselek, vágjalak, hanem azért, hogy együtt dolgozzunk. És ugyanez van a malvereknél is, hogy tényleg megértessük az emberekkel, hogy közösen, hogy nyugodtan kérdezzetek. Nekünk van egy Telegram csatornánk így a podcast körül, és annyira, nem azt mondom, hogy szomorú vagyok, de annyira el szeretném mozdulni attól a gondolattól, hogy sokan úgy kezdik, hogy hát ez egy hülye kérdés, tudom, hogy ez, de inkább megkérdezem. Nem, nyugodtan kérdezzetek. Kérdezni nem fáj, akár cégnél is, hogyha van egy leveled, vagy van valamit, és nem tudod róla, hogy mi van, nyugodtan kérdezd meg azokat, akik hozzátartoznak, mert nekik ez a feladatuk, és ez a mindannyiunknak jó, hogy megkérdezik az emberek, és nem félnek.
Jó, csak hát megint visszajöntünk a gyerekszobához, tehát elhagyjuk az informatikát, és látjuk azt, hogy nagyszüleink hogy nőttek föl, szüleink hogy nőttek föl, mit tudtak a MeToo mozgalomról, vagy egyáltalán hogy állnak hozzá társadalmi kérdésekhez, tisztelet a kivételnek, de hogy látjuk, hogy milyen iszonyatos harc van minden nap, amikor valaki ír az elfogadásról egy mesekönyvet, a másik meg ledarálja, tehát ez a eszem eldobom, de mindegy. Szóval, hogy itt olyan szinten kell visszamenni menni az iskoláig, nem az iskoláig, a bölcsödéig, ahol a tekintély uralom, ez a edd meg, mert azt mondtam, mert én vagyok az apád, tehát hogy mennyivel másabb az, mint amit mondott a kolléganőm, hogy a borsó főzeléket nem eszi meg a gyerek, de a krokodilkaki főzeléket igen. Hát akkor krokodilkakit főztem, és akkor megeszi. Tehát, hogy...
Igen, a hozzáállás, az nagyon-nagyon fontos.
Csak hogyha azt látjuk, ha úgy nővünk föl, generációk úgy nőnek föl, hogy megmondják nekünk, hogy mi a jó, és aki nem ezt csinálja, az már aztán mindennek elmondva, nem is idézem, mert fölösleges és felháborító, akkor ebbe kezdünk el idomulni, ebbe kezdünk el pozícionálni, hogy nincs olyan, hogy szabad gondolat, meg majd én eldöntöm, mert persze van szélsőségessége a szabad elvűségnek is, de azért valahogy már gyerekkorban is megfogalmaztam, hogyha egy moszkvicsot mellé raktál egy Chevroletnek, akkor melyik tetszett jobban? Tehát melyiknek volt olyan íve, olyan vonalvezetése, amiben látszott, hogy az egyik egy szabadabb országban rajzolta, a másik is. Persze lehetett szántani a moszkvicssal is, de azért mint a Hofi viccbe, hogy terepjáró Trabant, hogy támadni lehetne, de menekülni. Tehát, hogy valahol, tehát nem azt mondom, hogy az egyik a jó, vagy a másik a jó, csak hogy mindenki hadd találja már meg magának azt, hogy mi a jó, a home office-tól az iskoláig, tehát ne faragjunk mindenkit kockára, mert rengeteg értékes, amorf ember van az országban.
Említetted azt is, hogy, és nagyon tetszett ez a gondolat, hogy észre lehetett azonnal venni azt, hogy mely kollégáknak vannak otthon gyerekeik, és akkor az onnan, hogy ők későn este kezdtek el mondjuk dolgozni, vagy hajnal korán. Ez viszont azt mondta magával, hogy valószínűleg a viselkedés alapú rendszereket kicsit át kellett alakítani, mert ha ugye bejár 8-tól 6-ig dolgozni, vagy 5-ig dolgozni, majd hajnali 4-kor bejelentkezik újra, az gyanús. Amikor meg home office-ban van, akkor viszont ez nem gyanús, tehát innentől kezdve más hova kerülnek ezek a dolgok.
Ez a klasszikus anomália detection, ez az anomália detection, anomáliákat generáltunk, igen.
Igen, de hát amit mondtam, hogy hazudj a kommentekben, tehát hogy a Facebookot is ez a próbáld megtéveszteni, úgyhogy kamu posztokat raksz föl, meg kamu lájkokat. Bár már az algoritmusok odáig fejlődnek, hogy már a kamut is ki tudják mutatni. De hogy igen, tehát megint ez az idomulás, hogy tudom ezt az egészet egy olyan puzzle-ba összerakni, amitől ez mégis működik. Mert ugye az sem működik, hogyha az egyik fele hajnalba dolgozik, a másik fele délután, és ezek soha nem beszélnek egymással. De azt tudom mondani, hogy rettetesen kreatívak vagyunk megfogalmazni azt az egy állítást, ami miatt azt hiszük, hogy az egész rendszer nem működik. És könyörgöm, ott van még 99 olyan, amitől meg megy. Tehát, hogy ne az egész rendszer dobjuk ki, mert van egy állítás, amire nem jó, hanem akkor nézzük meg, hogy azt az egyet hogy lehet kivételkezelésbe kezelni, és egyébként meg a 99 megy. Tehát azért itt is biztos van olyan kollega, aki visszaélt a home office-szal. Júj! És biztos van olyan ember, aki nem tudom én... antiszoc, és egyébként otthon beborul, és depressziós lesz, és főbelövi magát, de nem az egész cég fogja magát főbelőni, nem az egész cég lógta a napot. Tehát ilyen szempontból kell egy vezetőnek átértékelni azt, amit most megtapasztalt kényszerből, hogy lám, ezt ha én mondom neked fél éve, akkor nem veszel komolyan, most meg megtapasztaltad, hogy mit hozott a COVID, és meghaltak emberek, és probléma, és mindent aláírok, de könyörgöm, megint, hogyha ezen siránkozok, akkor mi van? Hogyha meg elkezdem nézni azt, hogy és mi ennek a haszna, mi ennek az előnye, akkor megint más mindsettel tudok a jövő felé fordulni.
Nagyon tetszik, amiről itt beszélgettünk az elmúlt percekben, és az jutott eszembe, hogy személyes példa, hogy nálunk is a cégnél egy olyan security szempontból, nem mondom, hogy kultúraváltás, de egy olyan irányváltás indul, hogy mi a cyber defense-től kezdünk, vagy cyber security-től kezdünk elmozdulni a cyber resilience irányába, ami ugye ellenálló képességet jelent, és ennek egy nagyon fontos eleme, hogy mi kimondjuk azt, hogy biztos, hogy lesz breach, biztos, hogy lesz incidens, biztos, hogy lesz ransomware, biztos, hogy lesz leak. A kérdés az, hogy hogyan tud az üzlet tovább dolgozni, és hogy hogyan tudunk mi erre reagálni, hogyan tudunk együttműködni, és hogy például a biznisz mennyire érti meg ezt a dolgot. És pontosan, amit mondtál, akár a ransomware-rel kapcsolatban, hogy elkerülhetetlen, hogy egy 40 ezres end user közül valaki ne szívjon be egy ransomware-t. Meg fog történni. és ott az fog számítani, hogy mi ezt hogyan kommunikáltuk, milyen volt az awareness kampány, alapból milyen a trust a security irányába, hogy vajon akkor meg fogja érte, hogy igen, ez most egy szar helyzet, viszont tudom, hogy hogy kell lépni, tudom, hogy kit kell értesíteni, és akkor oké, kezdjünk el ezen dolgozni. Szóval ez rendkívül fontos, amiket hát, itt mondhatok.
Ugyanúgy a munkavédelem is, tehát azért mindenki végig ásítja, végig unatkozza, és van, ahol már meg se tartják, csak az e-learning rendszerbe klikkeld végig, és akkor fú, most már nem fogsz benégni az épületbe, de hogy az is egy valahol egy ilyen szükséges rossz. De rögtön a legfontosabb dolog lesz, amikor baj van. Tehát ez a COVID kapcsán is volt az a mém, amikor egy kutatók ülnek egy szobában, és akkor épp telefont rakja le az egyik kutató, és akkor kérdezik a többiek, hogy ki volt az? Hát politikusok hívtak, akik a költségvetésünket megvágták, hogy segítsünk. Tehát rögtön átértékelődik egy másik fekvésben a helyzet, és hát a preventív kontroll a legjobb. Én tudom, hogy drága, de hát már nagyanyáink is azt mondták, hogy jobb félni, mint megijedni, meg jobb megelőzni a bajt, és ebben a gondolkodásban azért lehet az informatikát is elővenni. Tehát konkrétan például egy biznisz esetén, hogyha ő megérti, hogy egy kockázattal fut, akkor ugye Vasvári Gyuri bácsira visszautal, a biztonság az tudatos kockázatvállalás. Hogyha a tudatosságot megteremted, akkor oké, akkor hajrá, tehát ott a fal, neki lehet vezetni, hát van, aki csinálja, nem? És majd a légzsák megment. Ha nem, hát akkor majd abból megvonjuk le a következtetéseket. Tehát, hogy mi is az én munkahelyemen, de ahol dolgoztam eddig, és jó csapattal tudtuk ezt összerakni, akkor mindig azt mondtuk, hogy hát könyörgöm, az épület tetején bank a felirat. Mivel is foglalkozik egy bank? Hát akkor azt kell támogatni. Nem én vagyok a király, aki a várból megmondja a tutit, hanem támogatom őt. Elmondom a kockázatokat. De hogyha a döntést meghozza, jobb alsó sarokban aláírta, hajrá! Tehát, és lehet, hogy neki lesz igaza, ugye ez olyan, mint a SQL injection az éles rendszerben. Hát végülis, ha 20 évig nem használják ki, akkor miért paráztatom? De hogyha 5 perc múlva kihasználják, de a valószínűség...
De tudsz róla.
Persze, de, hát, de ez olyan, mint a lottószelvényből is csak egyet kell bedobni, ugye?
Igen.
Csak a jó számukkal. Tehát, hogy ez egy matek, ez egy játék, de hát erre mondta azt kedvenc kollégám, akivel jókat rötyögtünk az egyetem alatt, akkor valszámból jött, hogy nem tudom, mint N vadász álljat körbe a nyulat a rét közepén, és 1/k valószínűséggel találja el mindegyik vadász, hogy mennyi a nyúl túlélési esélye. És mondta, hogy az első vadász az első lősből fejen lövi, akkor tök mindegy. De hát azért mégis ugye vannak esélyek, meg lehet ezt számolgatni, dolgatni. És hát ez is egy szakma, a kockázatkezelés is egy szakma. De hogyha tudatosan végzi valaki, akkor dönthet úgy, hogy nem köti be a biztonsági övet. Dönthet úgy, hogy nem mos kezet. Mert csomó minden döntést meg lehet hozni.
Beszéljünk egy kicsit a bankbiztonsági, vagy a bankot érintő információbiztonsági trendekről. Ugye azt gondolom, hogy ezzel nem árulunk egy nagy titkot, hogy a pénzintézetek azért kedvelt célpontok, hiszen azért az elkövetők jelentős részben a pénz motivál, a pénzszerzés motiválja.
Igen, igen, mint a Himalája megmászott, hogy azért mászott, mert ott volt a hegy. Hát ide is azért törnek be, mert ott a zsé.
Igen. Mik azok a jellemző támadási formák, vagy elkövetői módszerek, amit ti tapasztaltatok?
Ebbe is azért az idők során van változás. Tehát az a Willi a hacker otthon ül, és a Chaos Computer Club még nem tud róla, és akkor Tigris karmait eregeti, azért ez is már a múlté. Azért nagyon sok hacker van Magyarországon, akiknek örülök, hogy céget alapítottak, és így szolgáltatnak jót a piacnak, mert hát megvolt az a hőskor, amikor még sörözésem azzal villogtak, hogy kinek van meg az IV forráskód, pendrive-on. De hogy ebben is van egy fejlődés. Tehát elkezdtek azért a szakemberek érteni ahhoz is, hogy lehet eladni a tudást. Azért, hogyha a HÉSZ felmérést nézzük, hogy milyen fizuk vannak ma, akkor ott is ez visszatükröződik. Ezt is meg kell érteni az üzletnek. Na de hogy visszakanyarodjak, tehát, hogy gyakorlatilag a bankok digitalizálódásával, az elektronikus szolgáltatásokkal arányban van az, hogy akkor milyen támadások jelennek meg. De ha csak arra gondolok, hogy csak az én csapatomnak tavaly 10 auditban kellett részt vennie, mert jön az MNB, jön a Hungárd, jön a belső audit, jön a group audit, tehát hogy rengeteg olyan audit van, ami során azért, hogyha van valami oltári nagy gubanc, akkor kibukik. Ha a mai digitalizált világban azért még mindig vannak olyan emberek, akik, hogyha találnak valami furcsaságot egy rendszerben, akkor jelentkeznek. És akkor nem szabad üldözni őket, de ne menjünk bele ebbe a témába, mert erről is lehetne egy külön előadást tartani, hogy hol van ennek a helye, hogy valaki, aki jelentkezik egy hibával, azt én hogy kezelem.
A műsorunk volt erről.
Tehát, hogy a bankok ma azzal találkoznak, hogy iszonyatos verseny van, és kívülről azt látod, hogy márványoszlop és csilivili épület, mert hát egyébként szalmakunyhóba te se tennéd a pénzed, de közben a háttérbe egy iszonyatos mékas, ahol projektek jönnek, projektek mennek, és mikor már pilot van, és már majd akkor állítják le, mert mégsem az, de utána holnap után meg a semmiből csináljál, nem tudom én milyen projektet, most szándékosan nem így nevezek meg hype-okat, mert nem akarom bántani egyik technológiát sem, de ugye jönnek a fintechek, tehát egyszerűen nincs időt pihenni, hogy na, akkor nyalodosom a tintaceruzát és számolom a kamatokat, nem így néz ki a rendszer. Ez is egy cég, egy olyan cég, aki pénzt termel, ebből él, ezt szolgáltatja, és egyébként azokat a hülyeségeket, ha meghallgatnánk, hogy zárjuk be az összes bankot, akkor hamarosan a romos utcákon döglött lóhúst ennénk, és akkor majd lehet gondolkozni, hogy mi volt hülyeség. Tehát, hogy mindennek megvan a helye, és lehet persze a bankokat is kikiáltani bűnösnek ebbe, abba, amabba, ebbe se érdemes belemenni, mert ez is messzire vezet, hogy azért több szereplős témakör ez is, hogy miért, ki, hogyan hibás. A lényeg megint az, hogy ha a megfelelő kontrollok fejlesztési módszertantól kezdve, a specifikációtól kezdve, a pentesten át minden működik és a helyén van, akkor azért egy sokkal biztonságosabb világba megyünk, és hát ugye azt szokták mondani, hogy a leglassabb gazellánál legyél gyorsabb, hogyha az oroszlán ellen védekezel, de azért látjuk, hogy ez az informatikailag összeszőtt világban a távolság egyre kisebb. Tehát, hogy most épp kit, honnan, hánykor, kik hekkelnek, hát ez a... Alice azt hiszi, hogy Bobbal beszél, Bob azt hiszi, hogy Alice-szel, Mallory meg azt hiszi, hogy egyedül hallgatja le az egészet. Tehát, hogy nagyon-nagyon lerövidült a távolság. Ugye ez a vírus terjedésben is érdekes. Tehát, hogyha valaki így Barabási Albert Lászlótól olvassa a Behálózva című könyvet, szerintem alapmű informatikusoknak, szekuritiseknek még inkább. Tehát, hogy abban is, ugye hát 20 évvel ezelőtt megmondták, hogy lesz ilyen vírus, csak kérdés, hogy mikor. És egyébként a repülő menetrendek alapján meg lehet jósolni, hogy ha itt fölbukkan a vírus, akkor hány nap múlva hol fog milyen terjedést produkálni. Tehát, hogy ez a kicsi, ez a small world, ez a kicsi hálózat, ez a kicsi világ, amivé lett, ez nagyon gyorsan tud okozni komoly problémát, és ezért fontos az, hogy az összefogás működjön. Tudom, hogy naív vagyok, de bízom benne, hogy ezt meg fogom egyszer érni, hogy tényleg nem azt nézzük, hogy a másik alatt lyukadt a csónak, hanem elkezdünk együtt gondolkozni DDoS védelemtől kezdve víruson át, IP címletiltások, bármin keresztül, hogy közösen tudjunk védekezni. Egyébként itt beidézem azért a Brüsneljer apót is, aki azt mondta, hogy a támadások mindig csak jobbak lesznek, sohasem rosszabbak. Tehát, hogy azért erre is fel kell készülni, hogy nem lesz olyan, hogy hátradőlünk, és akkor ovasz, top-ten, leteszteltem, pipa, mindig jobbak lesznek a támadások.
Említetted az összefogást, a közös munkát. Ez engem például nagyon érdekelne, hogy a magyar bankok között milyen az együttműködés ilyen téren. Gondolok itt arra, hogy akár, hogy threat intelt megosztatok egymással, vagy a CISO-knak van egy formális vagy informális fórum, ahol tudnak egymással beszélgetni. Esetleg ez akár elvárt az MNB részéről. Hogy néz ez ki?
Nagyon meg kell dicsérnem az MNB-nek azt a security vizsgálatokat végző csapat állt, akit a bíró Gabriella vezet. Érezhetően olyan koncepció fejlődés történt, amit szeretünk a szakmába. Most ettől nem azt mondom, hogy felhőtlen öröm fog el, amikor az MNB auditál, de tényleg tudunk szakmai vonalon vitatkozni azon, hogy miről mit gondolunk, és azt hiszem, hogy elmozdulunk arról a régi audit hozzáállásról, hogy akkor kérem az összes policy-t kinyomtatva, és akkor majd jól belekérdezek. Tehát, hogy tényleg tudunk ülni konzolnál, tudunk ülni beloginolva, és úgy nézni dolgokat, és ilyen szempontból én bármilyen furcsán hangzik, nem minden kollégám osztja ezt a véleményt, én örülök az auditoknak, hogyha annak tényleg olyan haszna van, hogy jön egy külső szem, és segít abban, hogy biztonságosabban tegyem a rendszert. Úgyhogy ilyen szempontból ez pozitívum. Olyan szempontból, hogy mondom, ez az iszonyatos mékas van, ahol konkurencia harc van, és ahol az ügyfélért is meg kell dolgozni, úgy, hogy nagyon sokszor az ügyfél mondja azt, hogy jaj, már nem, már két faktor, de a másiknál beütök négy számjegyet, és már beenged, nekem az kell, mert az gyors. És amikor hipszopsz elmegy pár milliócska a számláról, akkor hát a bank, hát méltányosságból legalább, hát azért a felét nem lehetne visszaadni. Oké, hogy én klikkeltem rá, oké, hogy remote management eszközt föltelepítettem, moreover ott hagytam a gépem, és lementem a sarki ATM-hez, mert azt mondták a telefonba, tehát de azért adják már vissza a felét. Szóval, hogy nagyon-nagyon fontos az együttműködés, ezt az MNB is, a Zsíró is. Azt kell mondanom, hogy ha még nem is minden esetben intézményesített szinten, és tényleg ez a NAKO, nap reggeltől összefogás, és dolgozzunk együtt, de szándékszinten mindenképp ott van. Látjuk a ajánlásokon, jogszabályalkotáson, hogy tényleg vannak jó emberek, akik átlátják a szakmai mélységet, moreover lehet kommentelni is. Az egy másik kérdés, hogy végül mi hogyan marad benne ezekbe a szabályokba. De én látom esélyét annak, hogy lehet szakmai vonalon előrelépni. Egy dolog, amit meg kell említeni, hogy hát azért ez a bizalmatlansági faktor, hogy milyen szinten lehet együttműködni, hol van az a határ, amiért nem fognak megbüntetni, ez még nem teljes mértékben tisztázott. Tehát ebben még van mit fejlődni, hogy egy ilyen kölcsönös bizalom mentén működjön a dolog, de amikor már országos szinten, nemzeti nyomozóiroda szinten is foglalkoznak a phishinggel, akkor már nem csak arról van szó, hogy ki tud gyorsabban írni levelet egy szájt lelövésére, hanem hogy ott tényleg összefogással kell, vagy a SIM-kártyás, hát most jó helyen mondom, ugye a SIM-kártyás csalások, hogy be tudok menni egy izébe, és új SIM-kártyát igénylek, és akkor még a két faktort is kijátszom. Tehát, hogy amikor ez olyan méreteket ölt, ami már társadalmi szinten megjelenik, akkor közösen kell ezzel ellen fellépni. De, mondom, a támadások csak jobbak lesznek, tehát ha megoldjuk ezt, akkor majd jön helyette másik, úgyhogy munkánk egyébként lesz.
Mondtad, hogy a támadások jobbak lesznek, és ezzel maximálisan egyetértek, ettől függetlenül van a security-ben egy ilyen általános, egy ilyen érzés, hogy ugyebár nyilván van az embernek is egy olyan, régen minden jobb volt, hogy ugyebár mivel, hogy higul a szakma, meg ez az egész dolog, ezért így néha a támadások is úgy higulnak egy kicsit, hogy ez így szar, ez úgy szar, ez néz, mert az én időmben a hackerek már bináris kódot, ma meg csak egy cross-site scriptinggel is lehet dolgokat csinálni, és ez mekkora, hogy ez gyakorlatilag már egy gyerek is meg tudja csinálni. Régen is gyerekek csinálták, illetve fiatalok, de ugyebár, hogy ez már nem olyan, mint a régi, a kőkemény hackerés, meg nem tudom, hanem hogy ez is higul. De egyébként abban a gondolatban, hogy ugyebár mindig jön egy új dolog, ami ellen védekezni kell, ami valószínűleg már mindent kijátszik, ami a régiben volt. Ez a tömegtelen mennyiségű, ugyebár, hogy több az internet, több az ember, több a scam, több, ezáltal ugyebár higul is a dolog, gondolom ti is így érzitek, hogy ugyebár egyre több a támadás is. Ami...
Hát egy idő után már robotok támadnak, tehát igazából ez a Jolt Collativo hacker képe, aki ott guvat szemekkel ül hajnalig a gép előtt, már az nem egészen játszik, mert hogy elvégeznek a robotok egy csomó munkát. Ezek a phishing oldalak is nagyon úgy néznek ki, mint hogyha tényleg robotok dobnák szét a meghackelt gépekre az előre csomagolt kinézetet, és már az időablak a támadók oldalán is csökken, mert látják, hogy a detekció kommunikáció is jobban működik, és ezért néhány napig, ha működik egy ilyen oldal, megspammelik az e-mail címek alapján a kört, az se baj, ha nem ügyfél, mindegy, ha öt horogra akad, és lenyúltam 10 millát, akkor már megérte.
Ezen szoktunk egyébként Ninjával hüledezni, mert hozzánk is bekerülnek ezek a dolgok, akár community-be, akár a munkánk kapcsán, hogy mi lenne, hogyha egy valaki leülne, és egy jót csinálna, tehát egy ilyen igazán tutit.
Ezt kérem a kollégáimtól, és én így gondolkozom régóta, hogy minden egyes hacknél nézzük meg, hogy ha mi lennénk a támadók, akkor mit csiszolnánk rajta. És erre már kezdjünk fölkészülni, mert jönnek, és csak jobbak lesznek. Ugye sokáig mondtuk, ó, véd a nyelvünk minket. Aha. Pikpak, ez elillant.
Ez sajnos sem elillant. Egyébként nemrég belefutottam én is egy ilyen banki phishing oldalba, és a támadók voltak olyan ügyetlenek, megint csak ugyanarra tudok visszatérni, amit Béla említett, hogy tényleg olyan, mint amatőrök csinálnak, hogy fönt hagyták a komplett zip fájlt gyakorlatilag, amiben benne volt minden benne volt, és ez végül is a nyomozóhatóságnál kötött ki együttműködésünk. Hát így segítettem nekik egy kicsit ezzel, és kiderült, hogy tudtam is nekik így segíteni, de a kérdésem az, hogy ha kapok egy újabb phishing levelet tetszőleges banktól, akkor kinek szóljak ilyenkor, a banknak, vagy inkább jelentsen be a kibervédelmi intézetnél, vagy hol érdemes ez?
Ez is tök egyszerűen hangzik, mint régen, ugye amikor még RFC-ket követtünk, bár csak RFC volt, nem jogszabály, hogy ahogy az abuse címek létrejöttek, hogy ugyanúgy lehetne valami konvenció, hogy létrehozni egy címet, de lehet egy közös címlistát és egy közös adatbázist létrehozni, és oda betolni ezeket. Tudom reklámozni a mi bankunknak is az ilyen kintről is elérhető e-mail címét, és oda el lehet küldeni. Előbb-utóbb, tehát hogyha nem tudom, én rá googlizok, és infokukacbank.hu, előbb-utóbb eltalál a megfelelő csapathoz, de például ebben is valamilyen ilyen egységesítés, szabványosítás, hogy mindenkinél legyen egy ugyanolyan cím, ahova lehet írni, ez is hasznos lenne, tök egyszerűen hangzik, nem tudom, remélem úgy megyek nyugdíjba, hogy ez már megvalósult addig. De hát a nyomozóhatóság is dolgozik, mi is együtt dolgozunk velük, mert ugye mindig keressük a sormintát. Tehát engem is addig kevésbé zavar egy spam kampány, amíg nem is ügyfelünk kapja meg a levelet. Ott elkezdene zavarni, hogyha 10 000 ügyfél elkezdene egy nap telefonálni, hogy ő kapott ilyen levelet,
feltűnő,
és
igen.
Senki más, aki nem ügyfél, az egy egyéb gondolatokat is ébresztene bennem. Úgyhogy ezért...
A belső melúszadalma.
mindig megköszönjük azt, hogyha valaki bejelent olyasmit is, amit már lelőttünk, vagy már nem,
igen,
nem probléma.
Meg kell, mi is megtesszük, igen.
Ez is fontos, ez is vissza a pszichológiához, meg a gyerekszobához, hogy megköszönjük, és akkor nem lesz jó, hát akkor ezeknek se küldök semmit. Nem.
Igen, ez a pozitív feedbacknek a megoldása, tehát hiába nekünk is ez a problémánk, hogy van, mit tudom, 100 levelet, vagy több 100 levelet kapunk, de mindegyikre kiküldjük a választ, hogy nagyon szépen köszönjük, fontos volt, és nem ez az eldobhatós dolog, hanem hogy tényleg beérjük, hogy jól tett, egy good job, legközelebb is várjuk.
Persze. Tehát ebbe is azt hiszem, hogy van, aki magától rájön, van, aki mástól hallja. Nem tudom, hogy igazából hol van a hogy mondjam, ilyen tökéletes megoldás. Nincs ilyen. Minden megoldással tereljük másfelé a támadókat, és kreativitásra serkentjük őket. Úgyhogy azért, hát nekem már vannak ilyen elméleteim, mint ami, nem tudom, az Enigma törésénél már megjelent, ugye, hogy attól, hogy valaminek tudod a megoldását, nem biztos, hogy élni is kell vele, mert ki tudja, hogy még mire tudod ezt kihasználni. Tehát magyarán ugye a honeypotok is ezért jöttek létre, hogy akkor megfigyeljem a támadót, de csak mondok egy példát, tehát például azt a magyar bankrendszerbe bevezetni, hogy hivatalosan legyenek kamu számlák, hogy kamu pénzt...
Monitorozni lehessen.
Így van. Tehát sokkal többet érek vele. Na most majd megint beszélgessünk, hogyha ez megvalósult, hogy lehet hivatalosan kamu számla, és ezt az MNB és mindenki elfogadja, és azt mondja, hogy oké, értem, nem tudom, mi legyen a rule, beszéljük meg, hány millió forintig lehet elmenni, stb. De hogy az sokkal nagyobb érték, mert mit csinálnak a támadók? Most már 3-4 bankon keresztül átutalják a pénzt, mert azt mondják, hogy nem baj, hogy tranzakciós költséget lehúzzák, de nagyságrendekkel megnehezítem, mivel nincs közös együttműködés, közös nyomozás, közös akármi. Ezért, hogyha 3-4 bankon áttolom a pénzt, ugye most már 5 másodperc, hurrá, tehát aki kitalált az IG3-at, csokoltatom, és gyakorlatilag 5 másodpercbe rakd bele a fraud monitoringot, és még próbáld meg is akadályozni a tranzakciót. Egyébként rengeteg haszna van, tehát nem erről van szó, csak hát na, security szempontból mi más lövészárokból nézzük a pályát. És fölveszik sameszokkal a pénzt, és tényleg tehát lehet utána videókamerád és akármilyen elemző szoftvered, gyakorlatilag a támadó oldal egy lépéssel előrébb tud ebben tartani jelenleg. Aztán mondom, hát vannak ötletek, de együttműködés, összefogás az, ami ebben mindenképp kell, főleg amiatt, hogy hát több bankon keresztül is átmennek ezek az összegek.
Igen, ez szokott mindig lenni a probléma, hogy ugyebár nagyon sok, nekünk is egyébként nagyon sok rendszerünk van, meg különböző platformok léteznek az információ megosztásra, most már csak meg kéne osztani azt az információt. Igen, egymással.
Hát szoktam mondani, hogy a Bolyai Lobacevszki, tehát hogy szegény Bolyainak majdnem az volt a pehje, hogy nem terjedt úgy az információ, hogy ő is azon dolgozik, mint amin Lobacevszki. Ma pedig, mintha visszaestünk volna abban, hogy ma meg rengeteg információ terjed, és akkor próbált kiszedni abból, hogy mi a haszn. Nos, tehát szeptember 11-ét is utólag nagyon bölcsen össze lehet rakni, hogy mi volt, de hogy jövő héten mi lesz, abba tippek vannak, és egyébként tehát az, aki jót tippelt, az majd elmondhatja, de egyébként előre ő sem tudja, hogy mi lesz, és ez nagyon nehéz. Tehát azért mi már olyan hálózatmonitorozó eszközt használunk, amiben hát olyan hogy mondjam, korreláció figyelő és olyan automata reakciót elvégző engine is van, amit hát nagyon óvatosan fogunk bekapcsolni, mert hogy a fals pozitívok miatt azért nem lehet megtenni, hogy ráeresztesz egy élő rendszerre egy ilyen automatizmust, ugyanakkor meg folyamatosan azt kell keresni, hogy mi az, ami automatával kezelhető, mert egyszerűen tehát annyi ember nincs, hogy...
Hogy ezt mindet átnézd,
persze, ezt nem lehet fölvenni a versenyt, de nem baj, hát ez segíti a kreativitást ezen az oldalon is. És azt látom, hogy például az NNI-nél is most van olyan nyomozó, akivel hát öröm együtt dolgozni, mert hogy már nem az IP címet kell neki magyarázni, hanem érti a szakmát. Úgyhogy igazából nem is tudom,
ilyenkor... Voltálunk ilyen nyomozó.
Hát igen, és nyomozó nő. Tehát, hogy...
Annál jobb.
Tehát, hogy tényleg azt nem tudom ilyen, hogy mit kívánjak, hogy tudják megtartani, vagy hogy ha céghez kerül, akkor ott kamatoztassa a tudását, mert mind a két helyen hát megvan a szerepe. De hát ugyanez azért a hatóságok részéről is azért ott is hát kell engedni ezeket az embereket dolgozni. Szóval én konkrétan voltam olyan igazságügyi zárt körű konferencián, ahol néhány fiatal rendőr eljött, és azt mondta, hogy egy NS Lookup parancsot nem adhat ki, mert a főnöke nem engedi, rendeljék ki szakértőt. Oh. És akkor egy hónap múlva megvan, hogy melyik IP címhez melyik Sulinet szerver tartozik. Tehát, hogy na, a tudás az a hatalommal vegyítve az jó irányba kell terelni. Úgyhogy mindig azt mondom, vissza az oktatáshoz, vissza a képzéshez. Én az awareness-re finoman, játékosan, de sokkal nagyobb erőforrást helyeznék, mert hogyha látom az elmúlt 20-30 évet a security-ben, akkor tűzfalunk van, vírusírtónk van, USB védelmünk van, és lehetne sorolni a SIEM-től a DLP és az Istennyila és az MDM-en keresztül, és mennyivel vagyunk biztonságosabb világban, úgy Suzanne-ben, nem sokkal, mert a támadások is fejlődtek.
És milyen drága egyébként, és annyira örülök, hogy ezt hoztad szóba, mert pontosan erre szerettem volna rákérdezni, vagy lenne egy olyan általános kérdésem, ugyebár nézzünk egy awareness kampányt, ahol mondjuk phishingre szeretnénk egy awareness kampányt csinálni. Szerinted, te mint szaktekintély, most így nevezlek, sorry. Kétféle megközelítés van, legalábbis amivel én szoktam vitatkozni a hétköznapokban. Van az egyik megközelítés, az, hogy gyakorlatilag egy olyan awareness, olyan phishing kampányt csinálnak, ami messze nehezebben megfelismerhető, megkülönböztethető egy valódi támadást. Mert ugye már láttuk, hogy néznek ki az alap a phishing kampányok, amikkel az emberek találkoznak, egy emotetnek a bejövetele, atomegyszerű a dolog. Jó, nyilván nem tudom, hogy nektek találkoztatok ilyennel, de például az emotet például szokott olyat csinálni, hogy már lelopott e-mail kommunikációt rak bele, esetleg a levelekbe, tehát látszik, hogy már valahol egyszer futott. Tehát ez egy picit félrevezető, de ettől függetlenül azért lehet látni, hogy mondjuk volt a levélnek egy tematikája, és mondjuk benne van egy számla, amihez semmi köze nincsen hozzá, de nyilván az benne, hogy itt a számla. Tehát ez az egyik oldal, hogy egy relatíve egyszerűbb, ami szerintem realisztikusabb phishing kampány, vagy az Atom APT-re készüljünk fel, ami 100%-osan úgy néz ki, mint tehát le van lopva egy valódi céges levelezés, megfelelő domain van hozzá regisztrálva, megfelelően néz ki minden, és körülbelül az utolsó pillanatban, amikor mondjuk lekérik az autentikációdat, veheted észre, hogy ez valójában nem is belső oldal, hanem mondjuk külső oldal, tehát ez a tökéletes legyen, vagy legyen olyan szar, mint amilyen a valóságban. Te melyiket preferáld, illetve hogy gondolod, hogy melyik a célra vezetőbb?
Ez is fejlődött idők során, mert hogy tényleg, hogyha arra gondolok, hogy az első ilyen phishing tesztek milyen leveleket tartalmaztak, és milyen siralmas eredményt hozott, akkor még ezt csiszolni, meg fejleszteni, tehát csak több áldozat lesz. És akkor az hogy néz ki a dashboardon a főnökség előtt? Tehát nem egy-egy phishing kampány lesz az, ami megváltja a világot, és akkor jövő héten, ha megismételjük, akkor jobb az eredmény, hanem egy ilyen folyamatos biztonság, tudatosság, növelés, ami persze nem szabad, hogy visszacsapjon, hogy már a hócipőjén jön ki a security, mert csak azért is föltelepítem a vírus, csak hagyjatok békén, hanem hogy tényleg egy ilyen, ez a jelen vagyunk, és fölhívjuk rá a figyelmet. És én azért nagyon hiszek a poszterekben, nagyon hiszek a jó szlogenekben, amik így beülnek. Na most Mindig a Brusneyer hírlevelek jutnak eszembe, ugye a kriptogram hírlevelek, más-más gondolatvilág, megint mindset, nagyon-nagyon szeretem. Neki is vannak hibái, meg vannak dolgai, de mégiscsak gondolatformáló, hogy ő például fölhozta az izraeli útlevélvizsgálók példáját, hogy olyan kérdéseket tesznek föl, és úgy teszik föl, és még egyszer fölteszi ugyanazt, vagy formál logikailag másképp, hogy amivel ki tud akasztani, mert nem tudsz készülni rá. És valahol ebbe látom én a lehetőséget, hogy ugye, ha valamit folyamatosan fenntartasz, és mindig egy picit srófolsz rajta, akkor fenntartod a figyelmet is, és fenntartod a reakcióképességen keresztüli tanulást, nem tudom jobban kifejezni. Uh-huh. Tehát, hogy tényleg elkezd beívódni, mint ahogy kulcscsomódra vigyázzol, szétnézel a zebrán, stb. Tehát, hogy ez tényleg ilyen részévé tenni a gondolkodásnak, és akkor mindig föl fog tűnni az, hogy valami gyanús. Uh-huh. Tehát nem tudom, a Svindlerek című sorozatra, hogyha emlékeztek, ment Spektrumon sokáig.
Jaj, ez nagyon jó volt, Chasers. Amikor utána csináltak.
Három, egy csaj, meg két pasi.
Igen, megcsinálták a nagy bulikat.
Kocsmai trükk, de volt rengeteg IT-s trükk is, security.
Volt.
És tényleg az, hogy az a fajta, ami ez a Puskás öcsi a Grundon megtanulta.
Igen.
Tehát, hogy azt a visszahúzós csált, azt oktatják foci akadémiákon, hogy ezt ha nem a Grundon a stricit kell focizon, nem fogod felszedni. Na, tehát, hogy valami ilyesmi felé akarom a gondolatot kivinni, hogy ezt a fajta érzékenységet, ezt kell finoman, de folyamatosan és pici srófolással így erőltetni, hogy ott legyen a gyanú benne, hogy nem fogja tudni megmondani, hogy miért, de gyanús.
Gyanús.
És ezzel tudunk a legtöbbet tenni. Az összes anomália detekció a fals pozitívjával, az összes tűzfal a konfigjával, senki nem látja már át a 10,000 szabályt. Ha nem megy, akkor úgyis eni lesz, majd úgy marad. Tehát, hogy nem vagyunk előrébb, amíg az ember maga nem képzi ki magába a gyanút, ami nem paranoia, és ez nehéz, hogy mondjam,
kordában tartani,
de hogy ez a valami gyanús. De a saját szüleimen le tudom mérni, tehát hogy ez a jó napot kívánok, segét hoztam az önkormányzattól, tehát hogy mi van? És számtalan ilyen dolog van, ami így a hétköznapi életből is elleshető. Ebbe vonaton maradni, tudok olyanról, aki elment szülési szabadságra két gyerek után, nem tudott a szakmába visszajönni. Tehát, hogy nem egyszerű. És ez szerintem csak így lehet fönntartani, hogy folyamatosan és finoman mindig ott legyen a security. Van, aki ezt, hogy konkrétumot is mondjak, úgy valósítja meg, hogy például a login képernyőbe rak be valamilyen security kérdést, és úgy, hát ugye az sem túltolva, hogy 30 persze kérdés, de hogy random földob minden nap valamilyen kérdést a rendszer, és akkor úgy tudsz loginolni, már ez is egy picit közelebb viszi, nem zavaró, de ott van, persze lehet játékot köré rakni, tehát én az egyik előző...
A gamification, ami nagyon...
Igen. Hát Homo Ludens, hát hogy sokkal jobban tanul. Tehát, hogy az egyik előző munkahelyen, hát ne tudjátok meg, tehát késhegyre menő viták voltak, mert több héten át voltak feladatok, és be lehetett küldeni a megoldást, és hát konkrétan volt, aki vérig sértődött, hogy egy megoldását nem fogadtuk el, mert ilyen több százas nagyságrendben, mert volt, aki azt mondta, hogy elmegyek én a sunyiba, mert hogy a hétvégi kocogáson a barátjával is a feladatról beszélt, hogy mi lehet a megoldás, de hogy motivált őket, és tényleg nem az volt, hogy most a végén egy tabletet lehetett
nyerni. Ezt akartam, hogy mivel tudtad őket motiválni, mert a magyar embert nagyon nehéz motiválni ilyenekre.
Hát volt nyeremény, tehát az kell valami szuvenír, de hogy tényleg a játék, hogy na, te is lehetsz, nem tudom, kódtörő, és akkor... Hát most majd tudok ötleteket adni, tehát hogy mit, elkaptunk egy üzenetet, és akkor mi lehet a megoldás? És hát az egész cég azt fejtette, mondom, több százan küldték be a megoldásokat, hogy akkor mi lehet. És most lehet, nem tudom, Sándor Mátyás ráccsal, vagy aki valamit kitalálsz, és aha, megfejtik. Tehát ez olyan, mint nem tudsz olyan nehéz pályát kitalálni, amin nem mennének végig biciklisek. Tehát, hogy ez is olyan volt, hogy a kihívás, a játék, a verseny, valami kis nyeremény persze kell, de már rég nem a nyereményért csinálták emberek. De hogy komoly, tehát hogy ott volt a sakktáblás feladat, ezt elmondom, tehát hogy 32 dominóval le tudsz fedni egy 64 elemű sakktáblát, ugye? Mert egy dominó kettő mezőt fed le, legyen ez az alapállapot.
Wow, igen.
És akkor le tudsz fedni, és akkor elveszed a sakktábla átlós két sarkát, és akkor 31 dominóval a 62 mezőt le tudod-e fedni. Ezzel majd gondolkozzatok el, és majd küldjétek be a megoldást. Ne tudjátok
kommentekbe
meg, hogy...
Kommentekbe várjuk a megoldást.
Igen, hogy de úgy nem ér, hogy rágooglizol, tehát, hogy ezt tényleg próbált ki, nagyon jó agyserkentő. Tehát konkrétan lehet egy mondatba megválaszolni, most, hogy igen vagy nem, azt nem lövöm le, de hogy egy mondatban megválaszolni, de volt, aki egy több oldalas matematikai bizonyítást küldött be, amihez nekem a Rényi intézetes kollégámat kellett, volt csoportársam megkeresni, hogy te figyelj, már van itt egy bizonyítás, amihez én nem értek, de mondd már el, hogy jó ez. És a vége az jött, hogy hát vannak benne logikai bukfencek, és nem fogadjuk el, na hát vérig sértődés.
Hát mondjuk elhiszem, hogy az neki rosszul esett.
C'est la vie.
Ez hogy kötött ezekre a security-re?
Mindig valami mesét rakunk közé, tehát hogy egy gépterem átalakuláson esett át, bekerült a két ellentétes sarkába egy-egy oszlop, amitől egy padlóelemet ki kellett szedni, és akkor 31 padlóelemmel le tudod-e fedni a géptermet.
Na, zseniális. Zseniális.
Adásunk végére értünk, hogy visszatekintve azért rengeteg dolgot érintettünk. Én személy szerint nagyon örülök neki, hogy sokat beszéltünk a security-nek az emberi arcáról, vagy a humán aspektusáról, és ez különösen jó és érdekes volt hallgatni egy vezetőnek a szemszögéből. Azt gondolom, hogy ebből nagyon sokan tanulhatunk. Úgyhogy Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és itt voltál velünk. Kedves hallgatók, nektek megköszönjük, hogy hallgattatok most is minket. Találkozunk legközelebb. Sziasztok!
Köszönöm a lehetőséget, és hajrá továbbra is nektek!
Köszönjük szépen, sziasztok!
Köszönjük, hello!